Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kalcamar Dani vagyok, és egyrészt itt van velem a vonal túloldán Pálcsonyi Patrik.
Sziasztok!
Másrészt pedig Chester.
Hello, sziasztok!
Egy kis kérdeztelek podcasttel jelentkezünk most. Nagyon szuper kérdéseket küldtetek, úgyhogy köszönjük szépen. Talán ez eddig a legjobb eresztésünk. Lehet azért, mert kihagytunk egy hónapot, lehet ez a mi hibánk is. De tök jó kérdések jöttek, úgyhogy ezekre fogunk itt hárman válaszolgatni. Mátének kezdjük is, vágjunk is be az egésszel, és akkor Máté kérdése jönnek, amik egyébként még a 300. adásban maradtak vissza, meg azt egészítettek ki egy kicsit. Úgyhogy ezzel kezdjük. Az első az, ez egy hosszabb ilyen hipotetikus eset. Hogyan néznek az általatok elképzelt karrierút? Vegyük azt, hogy 2010-ben draftoltak, és az idei Super Bowl-ig játszottok az NFL-ben. Ti választjátok meg a pozíciót, a draftoló csapatot, utána szabadon igazolhattak máshova is akár. Neki volt egy ilyen felvázolt esete, csak hogy mindenki értsen nagyjából, hogy miről van szó. Őt a Packers draftolná 2010-ben Titanként, mert ez a pozíció tetszik neki meg alkatilag is, fekszik, leúszta volna 4 éves újonc szerződést, abban lett volna ugye egy Super Bowl győzelem, utána eligazott volna a Manning-féle Broncosba, ahol kikapott volna a Super Bowlban, utána maradt volna még egy évet, átment volna a Vikingsba a Minneapolis Miracle-t megélni, utána pedig 2018-tól csere lett volna Kelsey mögött a Chiefsben, és idén vonult volna vissza a vesztes Super Bowl után. Patrik, neked hogy néz neki ez a tökéletes karrier út?
Az enyém nem ennyire szofisztikált, mint amit itt Máté írt, és én, ha nem kellett volna gondolkoznom azon, hogy mondjuk legyen benne egy kis csavar is, akkor én azt mondanám, hogy alapvetően annak a híve vagyok, hogy egy játékos legyen hű a klubjához, és akár ott játssza le az egész karrierjét. Tudom, hogy ez az NFL-ben azért nem így megy, meg a való életben lehet, hogy én is máshogy csináltam volna, de én lehet, hogy egy klubban próbáltam volna lehúzni az egész karrieremet. De egyébként én 2011-ben keltem volna el a drafton, valószínűleg elkapott játszanék, vagy játszottam volna, mivel ha már Máté hozta az alkatot, akkor szerintem az enyém is leginkább annak felelne meg, főleg, hogy az irányító képességeim meg nem lennének meg ehhez. Nyilván a Broncosba kerültem volna ekkor, és még az utolsó Tebow Magic-es évnek a részese lettem volna. A következő évektől kezdve meg már ugye jött Manning, és egy elég pass-happy offense-ben így, hát ilyen nem tudom, negyedik, ötödik beszálló elkapóként ott néhány TD-t meg yardot azért elkaptam volna Manningtől. Aztán nyilván ugye elvesztettünk volna egy Super Bowl-t, majd miután megnyertük, utána visszavonult Manning, és így, hogy tudom a múltat, így én könnyen mondom azt, hogy ezután lehet, hogy én is eligazoltam volna, mert ugye ha 2011-ben draftolnak, akkor pont úgy van, hogy kitöltöm a szerződésemet, viszont még egy évre maradok, hogy megnyerjük a Super Bowl-t, utána viszont akkor elmentem volna egy másik csapathoz még levezetni. Én hát nem túl jó fejmódon a Chiefs néztem ki magamnak, hogy szintén egy passzorientált offenszbe megint csak 1-2 yard meg TD lepattanjon nekem, és mivel hát én nagyon félteném az egészségemet, én vissza is vonultam volna a tavalyi Super Bowl győzelem után, ugye akkor 2 Super Bowl győzelmet volna a zsebemben, még nem is játszottam olyan sokat, kb. 8 év, akkor még talán nem mentek volna tönkre a csontjaim, meg nem kaptam volna elég ütést, úgyhogy nekem ennyi lett volna az egész karrierem.
Chester?
Én nem gondolkoztam ezen ennyit, megmondom őszintén. Nyilván jó lenne az, hogyha lenne közt egy Super Bowl trófea, az mindenképp, egy Lombardit azért behúznék a karrierem során. Hát, hogyha alkatilag hű akarunk lenni, akkor nem mondhatom azt, hogy cornerback lennék, pedig egy olyan karrierutat néztem igazából, az elejét meg a végét. Az eleje, hogy én azt szerettem volna, hogy én defensive backként a Seahawksba kerüljek, hogy részese legyek a Legion of Boom-nak a felépítéséhez, és az biztos, hogy Buffalo-ba mentem volna egy 2017-18 környékén. Hogy a köztelévő 4 évben mi történt volna, azt nem tudom, lehet, hogy akkor opt-out-olok, vagy fogalmam sincs. Most így héten nincs előttem, hogy milyen jó védelemnek akarték a részese lenni, akár csak egy szezonra is, de nekem nagyjából ez az eleje meg a vége az fix, a közepe az meg ott meg majd pénzt keresek.
Broncos fél, no fly zone.
De mindenki a Broncosba akar menni, nem akarok oda menni.
Okay. Akart menni egyébként az elmúlt 4-5 évben, ez nem ez a tendencia van.
Jó, én itt átgondoltam, hogy tévről évre a dolgokat, úgyhogy én is elkapó lettem volna, mint Patrik, és 2010-ben az Eagles draftolt volna, ott ugye 4 évet leúztam volna az ügyön szerződésem, mert ugye akkor Andy Reid alatt lett volna 3, meg 1 év Chip Kelly, amit ugye akkor nagyon vártam, hogy hú, majd milyen jó lesz Chip Kelly-vel a dolog. És csak egy év után én is rájöttem volna, hogy hát ez nem biztos a legjobb, úgyhogy nem maradtam volna a csapatnál. És lementem volna itt pár évre nagy pénzeket keresni, úgyhogy meleg éghajlaton legyek. Tehát az lett volna, hogy 2014-ben San Diego, 2015-ben Miami, 2016-ban Los Angeles. Ha ugye ez olyan időszakra jött volna ki, hogy mindig van Los Angelesben csapat, akkor inkább ez lett volna a vágyam, de egy kicsit így ugráltam, és akkor megtapasztaltam 3 várost is. Utána visszamegyek nyilván 2011-ben az Eagles-be Super Bowl-t nyerni, az egy elég egyetlen pont volt itt ebben a karrier évben, és akkor maradtam volna még egy évet, hogy elhittem volna, hogy ez jó lesz, és talán meg még nyertem volna a Chiefs-el egy Super Bowl-t, és hogy az utolsó évben is nyerek egy Super Bowl-t, akár mentem volna a Buccaneers-hez levezetni, és még egy Super Bowl-t, és úgy csúcson abba hagyni a dolgot. És akkor nyilván végig rekordszerződéseket aláírva, és ilyenek, ezt még bele lehet venni.
Milyen nemes vágyak, végig rekordszerződéseket aláírva.
Igen, hát az van így, aztán 3 Super Bowl, meg jó sok pénz, azt azért nem rossz, meg meleg helyeken éltem nagy részt. Ez lenne egy ideális karrier. Máté következő kérdésem. Válaszolnotok kell egy sportot, amit életetek végéig néznek kell. Nem lehet foci, sem labdarúgás. Más sportot nem néztetek mellette, csak azt, melyik lenne ez. Chester?
Persze a kövér találtad meg, hogy milyen sportokat akar nézni mi. Az a baj, hogy én régen nagyon sport, azt nem mondom, hogy sportfaló voltam, azért hozzátok képest azért nem néztem minden sportot, mert én a teniszbe is csak úgy néztem be, hogy nem volt más a tévében, azt fogalmam nem volt, hogy mi miért történik. Őszinte leszek, annyira nincs olyan sport. A Forma 1 áll még hozzám, viszonylag közel, de nincs az Isten, hogy én csak azt nézzem. Azon többet alszok, mint ahány futamot megnézek. Tehát az biztos nem. Amit még így követtem, még így régebben, és ami úgy tetszik, az mondjuk a darts, de az se olyan, hogy olyan fű, de azt akarnám nézni mindig. Hát nem is tudom, hány éve nem néztem már a világbajnokságot, ami korábban még a 10 éves koraim elején az még kötelező darab volt így karácsony és szilveszter között. Úgyhogy nem tudom. Ennek valószínűleg nem néznék sportot.
Egyébként ez egy nagyon szemét kérdés, mert így én így ahogy átkezdtem gondolgatni, hogy mi lenne az egy sport, amivel így elégedett lennék, hogy csak azt nézhessem, és az NFL után furcsa módon nálam gurulós foci lett volna ez a választás, de ugye pont ez volt a két kikötés, pedig alapvetően nem vagyok annyira nagy gurulós fan mostanság, tehát igazából nagyobb meccseket most nyilván az EB-t követem, meg nagy BL meccseket megnézem, de szerintem az elmúlt 4-5 évben nem követtem annyira, viszont hogyha mondani kellett volna egy sportot az amerikai focin kívül, amit követnék, és ugye ha más nem, akkor az biztos, hogy gurulós lett volna. Így viszont én azt mondom, hogy kosárlabdát követnék, mert az NBA azért közel áll valamennyire hozzám, és le tud kötni, illetve európai szinten is találnék szerintem meccseket, úgyhogy ez valószínűleg kedvezne. Ami még elgondolkoztam, az a tenisz, mert a nagyobb tornák azok is érdekelnek, és hát ki van töltve az egész év, de hát nem lennék boldog, ha csak egyetlen egy sportot nézhetnék, és az nem az amerikai foci, vagy a sima foci.
Én régen egy nagy sportfaló voltam, hogyha Manchester ezt a szót használta, Mostanában egyre kevésbé, tehát most már majdnem csak az amerikai foci, és akkor egy-egy dologba belepillantok, de az már csak ilyen felületesen, meg inkább írásos formában olvasok, hogy mik történtek. Úgyhogy nehéz kérdés volt, mert hogyha az amerikai focihoz kiesik, akkor ugye kell egy másik hasonló szenvedélyt találni, ami alapvetően tehát két sportot szeretek nagyon, én taníztam Zach is, meg taníztam korábban is, és ezért az lenne az egyik, mert azt nagyon szeretem. Már csak a kosárlabda, hogy Patrik említette, hogy ez a kettő opció van, és hogyha már nincs amerikai focis, és ennyire rohadt sok időm van, akkor lehet, hogy kosárba ástam be még jobban magam, és akkor, mert annak azért van olyan körítése majd, hogy nem mint az NFL-nek így egész évre, meg ott is vannak ilyen nagyobb dolgok, úgyhogy én valószínűleg kosárt választanám ilyen szempontból.
Én módosítanám a saját részemet, mert hogyha tényleg azzal, hogy mit kell nézni, akkor én megszavazok egy női strandröplabdát, vagy valami nice, női kézilabdát. De hogyha már mindenképp nézni kell valami sportot, akkor legyen az.
Nem, és nem a szumó birkózást választottad akkor végül.
Hát nem.
Következő kérdés. Mostantól muszáj kedvenc csapatotok egy csoport ellenfelének szurkolni. Melyik csapat lenne, és Patrik nem mondod, nem
én ezt csinálom. Én 5 éve csinálom már lassan szerintem. Nem mondhatom a Chiefs?
Nem.
Csalás.
Akkor neked válasszunk 4 csapatot? Vagy
de jó, de egyébként tudok, tehát hogyha nem a Chiefsnek, akkor én a Chargersnek is tudnék valamennyi.
Az, hogy igen, tehát nálad ez egész könnyű, mert 2 szerethető csapat is van azért a csapatban szerintem. Chester nálad?
Én is viszonylag szerencsés helyzetben vagyok, mert egyik csoportrivális sem olyan, akit én úgy hűde gyűlölnék, vagy valami. Talán azt mondom, hogy a Lions-szel szimpatizálok a legkevésbé, így hogyha választanék én, akkor inkább a Bears és a Vikings között mozognék. Hát most talán Fields miatt inkább a Bears, de egészen tavalyig meg inkább a Vikings-ra mondtam volna azt, hogy nekik még tudnék is drukkolni.
Hogy lehet pont a Lions-t kedvelni a legkevésbé? Annyira nem ártanak senkinek, hogy azt hinné az ember, hogy akkor már a csoportból, csoportrimások őt szeretik a legjobban.
Pont azért, mert egyébként, mert hogy, ha valaki nem béna, akkor jó, hát így is szánalomból lehet végül is nekik szurkolni, de hogy egyébként, hogyha hülye döntéseket hoznak folyamatosan, akkor azért szerintem nehéz.
Megatronig még tudtam volna nekik, de onnantól nem. Meg kicsit Jós is rásegített arra, hogy neked vejem annyira ezt a Lions-t, mert már kicsit elegem volt a sok mosdatásból, meg ilyenek. Én általában a csapatokat nem azért nem kedvelek, mert hogy nekem nem szimpatikus maga a csapat, velem a szurkolók utáltatnak meg mindenkit, úgyhogy talán emiatt a Lions a legkevésbé kedvenc.
Hát majd most fölülhetsz a Goff bandwagonra.
Tűkön ülök.
Engem biztos sok Eagles szurkoló meg fog kövezni, de nálam a Cowboys az, mert szerintem az a három csapatból ez a legjobb jelenleg, meg a jelenleg legjobb támadó pozit játszó, és én inkább ennek tudok szurkolni talán leginkább, hogy...
De úgy overall is egyébként a Cowboys-szal tudnál szimpatizálni, tehát ha mondjuk 4 évet teszik fel ezt a kérdést, amikor még nem tűnt ilyen jónak az offense, akkor tehát általánosságban is ők a legszimplibbak a csoportban?
Így franchise szinten se nem szimpatikus, se nem antipatikus egyik csapat. Tehát, hogy nekem így ilyen, nem is tudom, ambivalens a három csapat ilyen szempontból, hogy nem mozgatnak meg túlzottan, vagy nincsenek érzelmeim velük kapcsolatban, se pozitív, se negatív irányba különösen.
Na majd akkor kíváncsi leszek, hogy kikkel kapcsolatban, mert van hasonló kérdésünk, és ott majd kíváncsi, hogy kiket mondtok.
Igen, ott sem tudtam olyan jó választ adni, vagy se tudok majd olyan jó választ adni, mert nekem tényleg úgy igazából se pozitív, se negatív érzései nincsenek igazából ezekkel a csapatokkal kapcsolatban. És nyilván kezdik külön kedvelni, nem tudom szállítani őket, de ellenszerben sincsen, úgyhogy ezért a Cowboys, mert ott talán ott van most a legszebb foci támadó oldalon, aminek jobban lehet szurkolni talán. Egy aktuálisabb kérdés. Mit tippeltek, mi lesz a Rodgers szága vége, illetve ti Mark Murphy helyében mit tennétek? Chester, mint Packers szurkoló, szerintem kezdjük veled.
Én továbbra is tartom azt, hogy szerintem Rodgers az marad a Green Bay-be. Hogy játszani is fog, azt nem tudom, de én hiszek abban, hogy nem fogják elcserélni, ő meg nem fog azért visszavonulni szerintem. De hogyha meg nem vonul vissza, akkor meg nyilván ő fog játszani, és nem Jordan Love. Szóval...
Ezt csak idei évre gondolod, vagy...
Hát idei... Hát az volt a kérdés, nem, hogy az idei évre, vagy hogy mi lesz a Rodgers-szaga a végét, tehát az biztos, hogy nem Green Bay-be fogja befejezni a pályafutását, még a szerződését sem fogja itt kitölteni, az 100%, de hogyha most az a kérdés, hogy ki fog irányítani 2021-ben a Packers-ben, én még mindig azt mondom, hogy Rodgers.
Én is hasonló véleményen vagyok egyébként, tehát nem látom, hogy ez máshogy tud végződni ez a sztori, mint hogy Rodgers marad, és én azt is nehezen látom, hogy nem fog játszani, tehát most el tudjátok képzelni, hogy Rodgers kiül egy évet. Tehát
elém akadsz hozzá.
Hát oké, de mennyire járna jól azzal, tehát ő már azért nem, nincs annyira jó pozícióban szerintem Watson ez az év kiülése, tehát ő már nem olyan fiatal, tehát elképzelhető, hogy most kiül egy évet, akkor már nem tud visszatérni egyáltalán semmilyen jó formában.
Szerintem azért az az előnye van, hogy túl későn jött ez a távozási szándékról szóló pletyka. Tehát ugye a draft napján.
Jó, hát mondjuk az ment már február óta. Tehát.
Hát jó, csak akkor lett publikus, akkor úgy mondom. Tehát most akkor azt mondom inkább, hogy ha még Rodgers ki is üli ezt az évet jövőre, sokkal több esélye lesz csapatot választani, meg valószínűleg a csapatoknak is jobb cap helyzete lesz abban, hogy mondjuk Rodgers-szel kalkuláljanak. Mert most így, hogy már lement a draft, meg lement a free agency, így már nem tudom, hova lehetne bepasszírozni az ő fizetését, hogy már csak ezért se gondolom azt, hogy ő idén távozik.
Azt írtam, hogy legkésőbb jövőre lelép, és valószínűleg jövőre, tehát hogy nem, én is úgy gondolom, hogy idén nem, de azért Rodgers tényleg elég makas ahhoz, hogy sokáig húzza ezt a dolgot, tehát azért nem beszél a szüleivel, vagy családjával, meg ilyesmi, tehát azért neki ugye van egy ilyen stílusa, hogyha így akarunk fogalmazni, hogy úgy róla talán jobban el tudom hinni, hogy első egy-két meccset akár ki is hagyja, vagy az előszezon végéig nem lesz ott a csapatnál, vagy valami ilyesmi. Nehéz kérdés, igen.
Még hány szezont látok amúgy Rodgersben, most így viccen kívül?
Ennyi most, 35.
37, azt hiszem.
37 igazad van. 4-et mondjuk.
Én 5-öt.
Olyan sokat? Az meglepő. Azt hittem, azt mondjátok, hogy ilyen 2-3-at. Nem vagy benne biztos, hogy még ilyen 40-41 évesen is játszani fog.
Miből gondolnád, hogy csak 2-3? Tehát a regnáló MVP-ről beszélünk.
Igen, azt aláírom, hogy a játékában semmi változás, de nem feltétlenül mondom azt, hogy ez a 37-8 éves kor az annyira fiatal.
Hát azért nehéz, mert hogy gyorsan zuhannak be általában.
Meg elég, most elég lesz, lehet egy, tehát ha most kap be egy viszonylag komolyabb sérülést, abból már nem fog kijönni. Most nyilván ugye ez egy esetleges dolog, de csak azt akarom mondani ezzel, hogy azért idősebb, minél idősebb valaki, annál rosszabbul járhat, akár kisebb sérül, vagy közepes sérüléssel is.
Hát de ezért ülik ki a szezont, hogy ne sérüljön meg. Érted?
De még volt egy kérdés, hogy Mark Murphy helyében mit tennénk? Hát én mindent, hogy maradjon, tehát akár kivágnám Gutekunstot is, úgyhogy...
Egyetértek, tehát mindent, nem tudom pontosan mit kér Rodgers, tehát ez a nehéz nálam, hogy én most nem látom, hogy pontosan itt, ha Rodgersnek konkrétan ekkora baja van, hogy mivel lehetne őt úgymond teljes mértékben kiengesztelni, lehet azt megpróbálnám alátenni.
Na itt viszont akkor nem értek veletek egyet, mert én továbbra is az organizációt tartanám elsődlegesnek, és nem az, hogy Rodgersnek milyen kedve van. Mondom ezt úgy, hogy simán lehet, hogy nélkül egy olyan nihilbe fog kerülni a Packers, mint amivel most a Broncos van Manning távozása után, simán lehet, de annak semmi értelme, hogy ezt a feszült hangulatot ezt fenntartsák, és már pedig nagyon úgy tűnik, hogy amíg Rodgers itt van, ez a feszült hangulat, ez így fog maradni. Én nem gondolom azt, hogy emiatt Gutekunstot kéne kipenderíteni a csapatból. Nem feltétlen Rodgers-t kellene, teszem hozzá, tehát a legjobb azon, hogyha valahogy elrendeznék ezt, hát nem tudom, hogy erre sor fog-e kerülni, vagy sem.
De az organizációnak nem az lenne az érdeke, hogy a legfontosabb asszetjének, mármint lehet, hogy nem azzal járna jobban az egész szervezet, hogyha kibékülnének?
De azzal járnának jó, hogy kibékülnének. De hogyha választani kell, akkor inkább, ahogy a Packers is tette az elmúlt 10-20 évben, a hosszú távot tekint, vagy a hosszú távot helyezi előtérbe. Most nem azt mondom, hogy Jordan Love egy franchise irányító, de hogyha már valaki belőtt egy első kört egy irányítóba, persze láttuk Garoppolót is, ő nem első körös volt, hanem második, hogy nem kötelező azért játszatni, meg el lehet őt cserélni, meg trade alapnak jó lesz. Szerintem Hurts is ezért érkezett annó a második körbe, csak máshogy alakultak a történések Vence kapcsolatban. De Én azt mondom, hogy inkább a hosszú távot kéne, és Rodgers az egyetlen nem a hosszú táv. Persze, hogyha akar maradni, ha sikerül elrendezni mindent, akkor maradjon, tehát nekem nem kell az, hogy már pedig ő azonnal tűnjön el innen.
És de hogyha máshogy nem megy... És ha az lenne a Rodgers kitétele, hogy Gutekunstot kirúgják, adok neki egy 3 évre garantált szerződést, erre te mit mondanál mondjuk, mert én azt mondanám, hogy Rodgers fontosabb, mint Gutekunst, mert találok még egy general managert, aki mondjuk viszonylag hasonló dolgokat el tud látni ellenben, Jordan Love valószínűleg nem tudja ugyanazt hozni közel sem, mint Rodgers.
Az a baj, hogy ezt még nem tudjuk, hogy nem tudja elhozni. Valószínű, hogy nem. Tehát ez nem, nem leszek naív, meg ilyenek, de lehet, hogy egy közepesnél jobb lenne. Persze az nem biztos, hogy közepesnél jobb elég ahhoz, hogy back-to-back konferencia döntőt játszan a Packers, de ha azt veszem alapul, hogy ő olcsó, mert azért azt se feledjük el, hogy a salary cap szempontjából a Packers nagyon csehül áll, és akkor ott van Davante Adams szerződése is, tehát Rodgers-ével együtt az nem fog menni. Szóval ha én inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy Rodgers legyen, vagy Jordan Love és Davante Adams. Úgy, mert azért nem biztos, hogy Rodgers felé billennék. Meg tudom érteni azt, aki igen, én is nagyon kedvelem Rodgers-t, de talán a hosszú távot kéne most is, mint ahogy eddig is nézni.
Akkor lépjünk tovább. Máté utolsó kérdése. Mik a hosszú távú terveitek a fűzővel kifelével? Ezt most látok, hogy gyorsan kezdem én. Ugye először az volt, hogy akkor legyünk az ország legnagyobb amerikai focis oldala. Ez sikerült, utána legyen az, hogy megéljek belőle. Ez is sikerült, úgyhogy most így nincs ilyen kitűzött konkrét hosszú távú tervem, nyilván folyamatosan fejlődjünk, ilyen kisebb dolgok persze vannak, de most úgy meg vagyok ebben a dologban, ilyen szempontból, és még nem jött az a dolog, hogy akkor mi a következő hosszú távú cél. Nyilván vannak ilyenek, hogy saját fejlesztési weboldal, meg saját előfizetéses rendszer, stb. Amikkel lehet fejleszteni, de hogy ezek talán nem olyan szintű hosszú távú tervek, mint az előző kettő volt, úgyhogy most ezt várom, hogy majd hogy ez jönni fog, ez a ötlet vagy terv.
Engem amúgy érdekelne, hogy ugye talán nem titok azt, hogy édesapa leszel, hogy szerinted az mennyiben fogja befolyásolni a te és a fűzővel kifelén lévő dolgaidat? Már ha befolyásolja.
Hát maradéktalan időm nem lesz, tehát hogy valószínűleg a mostani egy kicsit kevesebb időm lesz rá, nyilván ezt majd balanszolni kell valahogy, és hát nyilván ezt tervezem is, tehát hogy az egyértelmű, hogy menni fog, az lehet, hogy most nem fogok napi 10-12 órákat dolgozni, minden nap egy héten szezonban, hanem lenni egy kicsit kevesebbet, de nyilván ez a főállásom, úgyhogy menni fog ez a gyerek mellett is. Most azt, hogy nem megyek el konkrétan egy munkahelyre napi 8 órát dolgozni, azt bevonulok majd a dolgozószobámba, aztán ha olyan van, akkor majd úgyse zavarnak, amikor meg nem olyan van, akkor meg tudok velük foglalkozni.
Azt tegyük hozzá, hogy azért, ahogy Dani is mondta, hogy ez a főállás, tehát az édesapák azért gyerekvállás mellett tudják folytatni a munkájukat, és ráadásul Dani ilyen szempontból még viszonylag könnyű helyzetben van, mert tud majd otthon Petrának segíteni, mert kvázi ugye ő otthonról dolgozik, úgyhogy még lehet, hogy jobban is kijöhetnek ebből. És nyilván azért a fűzővel kifelé és főállású munka olyan szempontból meg jár azért nehézségekkel, hogy sokszor meg olyankor jöhet be meló, ami meg ugye nem a rendes munka órákat jelenti, lehet, hogy azokban lesznek majd kisebb nehézségek, de tehát alapvetően is úgy gondolom, hogy ezt így mellette lehet akár ugyanilyen szinten, vagy akár ugyanilyen jól csinálni. Magával a fűzővel kifejével, meg nyilván ugye Józs meg Dani alakítja ezt az egészet, amiben lehet szerintem fejlődni, és szerintem a Discord elindulás az egész sok mindent hozzáadott, hogy közösség szempontjából azért alakulgat ki egy olyan mag, aki tök jól elbeszélget velünk, vagy egymással, és így mondjuk úgy, hogy nem csak a tartalomért, hanem beszélgetésért is jönnek az emberek. Ez is egy tök jó irány, úgyhogy szerintem még ebben is van potenciál.
Hát, úgyhogy most az én szempontomat néz, én azt szeretném, hogy minél tovább legyen ez a projekt. Szerintem jó irányba haladunk az, hogy ez teljesüljön. Most az, ahogy Patrik is mondta, ugye nem mi vagyunk a zászlós hajók, hanem Dani meg Józsi, szóval a tartalom 90%-ért általában ők felelnek. Nekem teljesen megfelel az, hogyha van időm és kedvem, akkor írok valamit. Nekem ez így teljesen megfelel. Más egyéb tervem nincsen egyébként, hogy Patrik is mondta, jó lenne a közösséget is kicsit összép hozni, meg ilyenek. Erre nekem is vannak terveim, hogy lehetne ezt kicsit nyitni más amerikai focis közösségek, oldalak, stb. Felé. Meglátjuk, hogy végül ebből mi sül ki.
Zsolt kérdése következik. Mert kérdésem, hogyha ugyanolyan fizetéssel rendelkeznének az alábbi cornerbackek, akkor melyik kettőt tennétek a csapatotokba? 4 játékosról van szó. Jalen Ramsey, Xavier Howard, Jaire Alexander és Trey White. Patrik.
Lényegben az a kérdés majdnem, hogy melyik kettő tartjuk a legjobbnak, vagy hát melyik kettő egészíteni ki magát úgy egy csapatban, hogy abból a legjobban jöjjünk ki. Hát egyértelmű, hogy Ramsey lenne az egyik választottam, tehát a legjobb cornernek és az egyik legjobb játékosnak tartom az egész ligában, aki bármilyen elkapott levesz egy az egyben a pályáról. Mellette sokáig gondolkoztam, hogy White vagy Alexander legyen, mert mind a kettőjük játékát szeretem, és nagyon jó fitek is lehetnének szerintem Ramsey másik oldalára. Én végül Alexandert választottam, de lehet, hogy csak azért, mert most itt ez a múlt éve jobban sikerült egy nagyon picit, mint White-nak, nagyon pici a választóvonal nálam kettő közt.
Kezdtem?
Én nem gondolkoztam ennyit, nálam ez sima Ramsey és Alexander, de szerintem nálad is, Dani, hogyha nem tévedek.
Nálam is ez a kettő, igen. Én azért gondolkodtam úgy, mint Patrik, hogy White azért közel volt, Howardon nem annyira gondolkodtam, mert szerintem ilyen boom or bust játékos, hogy sok interception szerez, de mondjuk sokszor meg is égetik, és ennél mondjuk inkább egy biztosabb megoldást szeretnék. Ramsey nyilván egyértelmű volt, szerintem az ő nagyobb testű játék, amely talán Alexandernek a kisebb testű játéka jobban kiegészti egymást, mondjuk az ilyen gyors és jobb irányváltású elkapók ellen, és akkor jól lehetne őket váltogatni, hogyha kellene, úgyhogy én is nem elé a kettő mellé tenném le a voksomat. Péter kérdez, 49ers irányító témában, amennyiben lehetőségetek lenne meghatározni a QB posztot a csapatnál, milyen verzió mellett döntenétek? A. Jimmy G vigye végig a szezont, majd jövőre csere, addig lesz tanulgat. B. Legyen verseny az edzőtáborban, és aki jobb, az kezdjen. C. Évközben folyamatosan cserélgetnek két irányítót, és éppen aktuális jelen playbooknak megfelelően. Az éppen aktuális jelen playbooknak megfelelően. És ezt akkor most veled kezdjük.
Hát amit biztosan tudok, hogy a C a semmiképp. Ugye mind ismerünk egy bizonyos embert, aki felvázolta még annó, hogy a Texans megcsinálhatná ezt. Hát elég nagy hülyeség lett volna, maradjunk ennyibe, és a 49ers-nél is ez lenne, úgyhogy azt mindenképp kizárnám. Ez az irányító azért bizalmi poszt, azt nem jó mindig cserélgetni.
Ezt ugye egyszer oldották meg a 49ers-nél éppen, ugye gyorsan akartam mondani, hogy Young is mondtálna esetében, és az viszonylag működött bilvos alatt, de ez elég ilyen unikornusnak számít.
Hát igen, tehát én ezzel semmiképp sem számolnék, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy B, méghozzá azért, mert szerintem Lance-nek már nem kéne ülnie. Én el tudom fogadni azokat az érveket, hogy neki miért lenne jó tanulni a kispadon, csak akkor tegyük hozzá azt is, hogy a srác az tavaly nem játszott, mert opt-out-olt, most se játszana, 20 éves, tehát most kell neki a meccs rutin, a meccs terhelés, meg ezek. Most az, hogy nem játszik két évet, és úgy jön vissza úgy, hogy van egész pályafutása során mennyi, 300 nem tudom hány dropbackje. Tehát úgy nem lehet szerintem neki vágni egy karriernek, hogy ilyen kevés tapasztalatodon, és még mellé kiülsz két, esetleg három évet. Úgyhogy én mindenképp a training campben megversenyeztetném, hogyha ott nem tudja fölvenni Garoppolót, akkor játszon ő, de hogyha meg igen, akkor kérdés nélkül őt kezdetném.
Szerintem az A meg a C, tehát az én szememben az A meg a C is rossz opció, a C az egyértelmű, azt Chester elmondta, de én azt sem akarom, hogy most Jimmy G vigye végig ezt a szezon, én nem akarom ezt már nézni. Ha az edzőtáborban kikap Lensztől, akkor szerintem egyértelmű, hogy Lensznek kell irányítani ezt a csapatot. Tehát onnantól kezdve hova tanulgasson, hogyha egy edzőtáborot megmutatta, hogy jobb, mint Jimmy. Tehát ha úgy lett volna föltéve a kérdés, hogy nem derül ki az edzőtáborból egyértelműen esetleg.
Jó, és ha Jimmy G a jobb az edzőtáborban?
Hát... az attól függ egyébként, hogy mennyivel. Én már nem akarom Garoppolót nézni egyébként a Frisco-ból, ez nagyon, mert szóval, de hogyha legyőzi az edzőtáborban Lance-t, akkor meg persze, akkor kezdjen ő.
Hát ha Garoppolo jobb, akkor elgondolkoznék azon, hogy ez egy jó draft volt-e vagy sem.
Nem, hát azért most figyelj, tehát nyilván Lance-nek szoknia kell a profi szerepkör, tehát az nem lehetetlen, hogy jobb lesz Garoppolo egy kicsivel. Ettől függetlenül sem biztos, hogy én Garoppolót kezdetném, de akkor azért van ebben van értelme ennek, hogy akkor ő kezdjen.
Nyilván, hogyha az edzőtáborban Lensze jobb, akkor nem lehet kérdés. Itt az a kérdés szerintem inkább, hogyha Garoppolo jobb az edzőtáborban is. Azért erre szerintem egész jó esély van abból kiindulva tényleg, hogy Lensz újonc nem játszott, tanulja a rendszer, stb. Tehát azért szerintem erre egész jó esély van. És az ekkor érdekes, hogy akkor Garoppolo kezdi a szezont, és akkor évközben áll be mondjuk Lance valamikor. Nyilván, tehát hogyha semleges szemmel nézem, akkor Lance szeretném nézni, mert az érdekesebb. Ha az a kérdés, hogy melyiktől lesz sikeresebb a 49ers, akkor nem elképzelhetetlen, hogy a szezon elején Garoppolóval is, és akkor utána Lance-szel. Ez nyilván attól függ úgyis, hogy mennyire veszi fel a fonalat Lance az elején, tehát vagy most a nyáron, itt ezen múlik mindegyik irányítónál, és ebben nem látunk bele, meg ezért nehéz ilyenben mindig okosnak lenni, akkor most jó, kezdenie kéne az irányítónak, vagy nem kéne, hát jó lenne látni a pályán.
Hát meg az a másik, hogy azért mindhárman a 49ers-t playoff aspiráns csapatnak látjuk, ott meg azért... hogyha jól megy, akkor nem fogják lecserélni Garoppolót, hiába teljesít jobban mondjuk edzéseken, akkor már a szezon második felébe lensz, vagy benne nagyobb lenne a potenciál, ha mondjuk csak a futásait, vagy a futásaira gondolunk, és azzal egy új dimenziót nyithatna a Shanahan playbookba. Szóval igen, tehát szerintem, hogyha Garoppolo kezd, és ha a Fortinet folyamatosan nyer, akkor nem fog lensz játszani semmiképp se.
Igen, ez azért valószínű, vagy hát lehet játszani a szarulgaloppoló és a védelem hozzá, bár ez nem tudom, mennyire valószínű, de mondjuk egy bye week-nél lehet ilyen csere. Én meg is nézem, hogy mikor van egyébként, mert hogyha túl hamar vagy túl későn, akkor nem biztos, hogy a legjobb, de hogyha jó időpontban van, akkor ez működhet, és nézem, 6. héten van, határeset, utána Colts és Bears. Igen, jön egyből utána. Ettől okosabbak mostán nem lettünk. András kérdései jönnek. Be tudnátok majd valamennyire mutatni az újonnan kinevezett NFL főedzőket, koordinátorokat, akár külön cikkekben. Ugye főedzőkről volt mindenkiről a kinevezésnél cikk, a Józsi Vitta, jól emlékszem az egész sorozatot. Hát a koordinátorok meg szerintem túl sokan vannak ahhoz, hogy mindenkiről valami hosszabbat tudjunk írni. Ha valakinek lesz affinitása hozzá, akkor egyébként lehet róla szó, hogy valami rövidebb, vagy konferenciánként ilyesmit összerakjunk. Nem tudom, hogy nektek lesz-e hozzá kedvetek, például.
Chester?
Kösz!
Nem tudok még nyilatkozni erről most így. Én nekem ez az a szegmens, ami a legkevésbé érdekes, ettől függetlenül nem tudom kizárni, hogy egyébként lesz majd kedvem utána menni egy picit a dolgoknak.
Másik viszonylag hasonló kérdés Andrásnak, egy beharangozót tudnánk-e tartani az egyetemi szezonra, hogy kire érdemes figyelni, kiből lesz elsőkörös választott, stb. Szerintem valami ilyesmi lesz, feltételezem szezon előtt, mondjuk Bálintól, vagy akár Hörítől.
Igen, szerintem is lesz tőlük. Ehhez például sokkal több kedvem lenne, csak kompetenciám még nem feltétlenül, bármennyire is követtem tavaly már részletesebben, tőlük azért sokkal jobb és részletesebbet kapnánk, hogyha valamelyikük elvállalja.
Igen, szerintem ezeket várható majd a szezon kezdetére. Harmadik kérdés, ami szerintem tök érdekes dolog, Arch Manningről tudtok-e valamit?
Gimnáziumba jár, ügyesen dobálgat, ennyit.
Patrik, nem, nagyon, nem, nem nagyon én sem, tehát ja. Nem tudom, Dani, te utána néztél-e, vagy
egy, egy kicsit igen, egy kicsit igen, hogy állítólag 2023-ra number one recruit, ilyen Pocket Passer QB-ként, ha jól rémlik. Azt mondják, hogy nagyon, nagyon tehetséges, és akár ilyen jövőbeli egy-egyet is be lehet látni, nyilván messze van még, tehát azért ez ugye 23-ban megy az egyetemre, akkor 25-ös, 26-os lesz lehető, tehát hogy az még azért odébb van, de hát nyilván mivel menning, ezért sokan sokat várnak tőle, és figyelemmel követik, de állítólag tényleg nagyon tehetséges, úgyhogy odébb van még, de igen, őt már azért már most figyelemmel követik sokan.
Hát én úgy tudom, hogy elég sok ösztöndi ajánlatot kapott már most is.
Igen.
Tehát a Clemsonon is volt, azt hiszem, onnan láttam a legutóbbi ilyen felvételét, hogy dobálgat. Talán.
Hát nem meglepő talán. És őben lehet egy olyan játékos, aki így a kiasználja majd itt a pénzügyi lehetőségeket is az egyetemi fociban, amik most már úgy tűnik, hogy kevésbé lesznek szigorúak, de ez most egy, megint egy másik téma lenne. Bendi kérdései következnek. Egy számotokra semleges meccsen mi alapján szurkoltok egyik vagy másik csapatnak? Patrik?
Én általában a szebb focit és ez általában a támadó focit jelenti nálam csapatnak szoktam szurkolni, illetve nekem nagyon sok olyan csapat van, ahol van egy szimpatikus játékos, vagy eleve a csapatot is egy kicsit szeretem, így nagyon kevés az olyan mérkőzés, ahol semlegesen állok neki eleve a találkozónak. Mindig tudom, hogy ki az, akinek egy picivel jobban szorítok, és itt most nem arról van szó, hogy hű, de nagyon szurkolok most nekik, de tudom azért, hogy melyik csapatnak a győzelmét szeretném látni, vagy mit szeretnék látni, és mondom, inkább akik kimondott a látványos támadó focit játszanak, azok nálam egy kicsi előnyt élveznek ilyenkor.
Ez jóval nehezebb kérdés egyébként, mint ami ennek elsőre tűnik. Én semlegesként nyilván azt szeretem, hogy ne legyen valami egyoldalú. Tehát az a baj, hogyha Patrik azt mondja, hogy szuper támadó játék, azt nagy valószínűséggel valószínűleg csak egy csapat hozza a kettőből, az meg nem egyszer azt jelenti, hogy valaki sok kevésre nyer. Azt meg semlegesként azért annyira nem szeretem, hogy csak a Super Bowl-ra gondolok, tehát ott se volt már annyira jó nézni azt, hogy ez a Chiefs ez esélytelen. Persze, ezt mondom úgy, hogy semlegesként, mert nyilván egy döntőn én azt akarom, hogy az utolsó pillanati kiélezett legyen, meg ilyenek, csak hát ez sajnos nem így működik. Úgyhogy én igazából ezt emelném ki, hogy semlegesként annak drukkolok, hogy ne legyen egy oldalú. Nyilván nagyon sok játékos van, ez azt is magával kíván, hogy nagyon sok sztori van, ami miatt lehet mondjuk egy-egy játékosnak vagy csapatnak szurkolni. Én nagyon szeretem az ilyen revenge meccseket, amikor valaki korábbi csapata ellen lép pályára, vagy adott esetben tényleg olyan úgy, hogy úgy váltak el, mint nem tudom, ilyen latin szappanoperákba szokás. Azok szoktak azért okozni kellemes pillanatokat. Más szempontom úgy igazából nincsen.
Nekem is vannak ilyen, tudom, évek óta szimpatikusabb csapatok, amelyeknek úgy helyek közel szurkolok, vagy úgy is megnézek majdnem minden meccset, akkor inkább annak örülök, hogyha az a csapat játszik jobban, vagy nyer. De nekem sokszor így tudat alatti, vagy nem megfogható, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy éppen akár van is, hogy egy meccs elején való, tudom én, igazságtalan bírói döntés miatt szurkolok a másik csapatnak, vagy valamiért éppen az elején szimpatikusabbak, vagy szebb focit játszanak, és akkor úgy, úgyhogy szerintem ez sok rétű lehet alapvetően, hogy egy tényleg semleges meccsen, kinek szurkol az ember, vagy ki. Lehet, hogy a szurkolás is túlzás, de mondjuk kinek a győzelmének örülne egy kicsit jobban, vagy... Ja.
Ugye ez még szerintem a szezon előre haladtával nehezedik, mert a szezon előtt ott, vagy a legelején, amikor így még nagyjából azonos mérleggel állnak a csapatok, akkor tényleg úgy döntök, ahogy mondtam, viszont hogyha mondjuk nem tudom, az egyik csapat 2-10-zel áll, a másik meg 13-3-mal, akkor lehet, hogy így elkezdek szorítani az esélytelenebbnek kicsit, mert valahogy nagyobb szenzáció, vagy jobban néz ki, hogyha a születik egy upset, most nyilván ez sem minden párosításra lehet igaz. Egyébként én szerintem így 10 random találkozóból 8-nál egyértelműen el tudom dönteni, hogy kinek szurkolok, és akkor van kettő, ahol az első pár perc után, vagy az első negyed után dől el, hogy melyik felé pártolok.
Mi kellene ahhoz, hogy az NBA-hez hasonlóan az NFL-be is több külföldi tudjon bekerülni? Láttok-e arra esélyt? Láttok-e erre esélyt? És ha igen, akkor mekkora időtartamon, időintervallumon belül?
Hát ez azért nehéz kérdés, mert azért a kosárlabda kultúrája azért Európában is sokkal gyorsabban kezdett el kialakulni, tehát itthon is megvannak már azok a tehetségkutató bázisok sokkal régebb óta, akik elkezdték kinevelni a sztárokat, sokkal fejlettebb az infrastruktúra, és hatalmas lemaradásban van azért a kosárlabdához képest népszerűségben, meg mindenben még az amerikai futball itt Európában. Szerintem lehetetlen megmondani, hogy ez egyáltalán eltűnik el, vagy mikor lesz kisebb a különbség, hogy tényleg külföldiek is elkezdjenek szállingozni az NFL-ben. Kosárlabdánál azért egyszerűbb tényleg, mert sokkal kisebb kortól kezdve már elkezdenek játszani, valamint az európai kosárlabda is van egy viszonylag magas szinten, még hogyha ez az NBA-hez képest mondjuk azt, hogy messze van, de messze nem annyira nagy a szakadék, mint az európai-amerikai futball között, meg az NFL között.
Az a baj, hogy Patrik tök jó dolgokat mondott, én azzal egészíteném ki, hogy ameddig Európában az amerikai futball az amatőr sportág, addig ne várjunk sok mindent. Tehát az, hogy tényleg Európából jöjjenek át a játékosok, ahhoz szerintem évtizedek kellenek, hogy az amerikai futball is fejlődjön, majd Patrik is mondta, azért az európai kosárlabda az nem azt mondom, hogy NBA színvonal, de viszonylag magas szintet képvisel, míg azért Európában talán Németország az egyetlen, ahol profi sportnak számít az amerikai futball, de nem akarok hülyeséget mondani. Maradjunk annyiban, hogyha az egész kontinens nézzük, akkor ez egy amatőr sportág. Ez az egyik oldala, ami miatt én úgy gondolom, hogy szerintem itt évtizedekre kellene várni. A másik meg az, hogy ugye a kosárlabda mondta Patrik, hogy ez viszonylag már fiatal korban elkezdik tanítani a gyerekeknek. Hát most arra gondolunk, hogy nekem is voltak kosárlabda edzéseim tesi órákon általános iskolába. Tehát jó, nem lettem én Michael Jordan, nem látták bennem az X-faktort, ő bajuk, de tényleg az a lényeg, hogy itt Magyarországon is azért viszonylag hamar labdát adnak a gyerekek kezébe, azért az amerikai focira ez nem jellemző, és ahhoz, hogy valaki profi legyen, azért látjuk most a különféle sztorikat, hogy valaki gimnáziumig nem amerikai focizott, hanem egyetemen elment, és berobbant, és draftolták, meg ilyenek, csak egyrészt ezek szerintem olyan génkezelt atléták, hogy nekik viszonylag könnyű. Másrészt meg azért tényleg sokat számítan az, hogy valaki Európából, mondjuk legalább gimnáziumi szinten már Amerikában legyen, és ott tanulja ezt, még hogyha nem is kell 14 éves kor alatt, de gimnáziumi szinten minimum, hogy onnan kerüljön egyetemre. Mert ugye Zilai példa is mutatja, hogy nem olyan egyszerűen bekerülni egyetemre, mert iszonyat mennyiségű pénzt kell rááldozni, amit nem mindenki tud megtenni. És anélkül meg esélytelen kb. Bekerülni az NFL-re. Vannak kivételek, meg voltak, meg valószínűleg lesznek is, de azért nem beszéltünk akár Böhringer esetében arról, hogy ő mennyire bevált.
Igen, hát sokrétű a kérdés, és jól elmondtátok nagy részt, hogy tényleg korábban kellene ezt elkezdeni, meg hát magasabb színvonalú bajnokságok kellenének itt Európában, ami meg nyilván akkor fog eljönni, hogyha hamarabb elkezdik a sportot a gyerekek, és akkor úgy fejlődnek be, de hogy akkor meg ahhoz finanszírozás kell, stb. Tehát ez egy nagyon bonyolult és nagyon hosszú távú kérdés, azért amíg ebből tényleg bármi lesz. Messze vagyunk ettől tényleg. Meg hát ugye nehezebb is azért, mint egy kosárlabdát elindítani egy gimnáziumban, vagy bárhol, úgyhogy igen, tehát ez még azért elég messze van szerintem. Melyik csapatot szeretitek legkevésbé a saját csapatotok csoportjában, illetve azon kívül a két konferenciában, és miért? Tehát ugye három csapatról lenne szó fejenként.
Úgy, én véletlenül most látom, hogy hogy én az EFC-ből írtam három csapatot, minden divízióból egyet, de akkor már átgondolom mindjárt az NFC-re is. Nálam az elsőre nagyon könnyű a válasz, más a csoportban én a Chiefs-t nagyon szeretem, a Chargers-re is tudok valamennyire szimpatizálni, a Raiders az, akik nem hoznak egyáltalán lázba nekem.
Azt hittem, azt mondtad, hogy Broncos.
Igen. Nem, meg kikötötte, hogy a saját csapatotok csoportjában.
Hát az neked az a Chiefs.
Ja, hogy úgy, ja, értem, nem. A Raiders nekem a focia se tetszik, soha nem is tetszett, vagy hát amióta nézem, nem is tetszett, meg úgy valahogy nekem nem egy izgalmas csapat, és nem szimpik. Ezen kívül a konferenciából könnyű volt hozni, nem tudom, hogy nálatok ki lesz, de nálam a Patriots a legkevésbé szimpatikus, vagy szerethető csapat, bár egyre inkább azok lehetnek itt a következő években, ha így folytatják. Illetve én a harmadik divízió, vagy a még egy divízióból hoztam, én a Norsból hoztam, nálam a Steelers sem tartozik a kedvencek közé, semmi bajom velük, de így akkor még azt hittem, hogy választani kell minden itteni divízióból is egyet, és ezért onnan a Steelers választottam. Addig mondjátok el ti is, és akkor átgondolom, hogy az NFC-ből ki az, aki a legkevésbé szimpatikus.
Mondjátok aztán.
Hát ugye én már lelőttem azt, hogy akkor Lions-t fogom mondani a csoporton belül, de ezt sem mondanám utálatnak, mert nem utálom őket, de hogyha választani kell, akkor ők a legkevésbé szimpatikusabb. És akkor most, ha jól értem, akkor az NFC-ből is, és az AFC-ből is kell egyet-egyet mondani. Hát ugye azt is mondtam már, hogy velem a szurkolók tudnak megutáltatni csapatokat, tehát én nem érzek semmi közömbösséget azért, hogy a Patriots, vagy a Steelers, vagy a 49ers, vagy akárki hogy játszik bennem, ez nem vált ki ellenszenvet, meg igazából egy játékos sem vált ki. Hát nehéz volt megélni nem Eagles szurkolóként az Eagles Super Bowl győzelmét, és nehéz volt megélni a 49ers-nek a Super Bowl részvételét 2 évvel ezelőtt, így szurkolói szempontból, úgyhogy valószínűleg ebből a 2 csapatból választanék egyet, legyen mondjuk a 49ers, de mondom, ez sem a csapatra vonatkozik, mert alig várom, hogy lesz pályára lépni, és akkor az összes meccsüket megnézem, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, szóval ez ilyen kicsit faramuci, és AFC-be is igazából nekem is a Patriots és a Steelers között vacilálok pont ezen dolgok miatt. Az a baj, hogy hazudnék, hogyha nem a Patriotsot mondanám. De ez sem, de ez is olyan hülyé hangzik.
Muszáj, nem kell mosdatni, gyerekek. Valakit mondani kell, az volt a kérdés, hogy melyiket szeretnék a legkevésbé, hát most mondani kell valakit.
Miért is ott volt egyébként, úgyhogy.
Hát igen, csak érted, nem a csapat miatt nem szeretem őket, hanem a szurkolóik miatt. És ez a faramuci, de hát ez van.
Hogy mutáltatod magad a hazai szurkoló bázis felével körülbelül?
Hát, ha eddig nem jött össze, akkor most sikerült.
Akkor a másik felével is, és akkor. Ugye mondtam az előbb, hogy nekem még külön negatív érzéseim nincsenek igazából franchise-ok felé, tehát inkább ilyen ambivalens érzéseim vannak, vagy inkább az, hogy én azt nem szeretem, vagy azokat a csapatokat nem szeretem, amelyiknél láthatóan rossz logika, elgondolás, filozófia mentén hoznak meg döntéseket, és emiatt rossz irányba haladnak. És ez a csoporton belül azért elég sokáig igazolt a Washingtonra, most azért Rivera érkezésével talán jobb egy kicsit a helyzet, és egyébként igazolt a Giants-e is az utóbbi 5 évben, mert az utóbbi 5 év legrosszabb mérlegét produkálták, úgyhogy ilyen szempontból egyik csapattal sem tudtam szimpatizálni az utóbbi években, mert úgy éreztem, hogy rossz irányba haladnak. És ezért igazából mindenki csapat felosztató nálam csoporton belül. AFC-ben most a Texans az a csapat, amelyikkel ugyanígy érzek, és most nagyon utálom a
szervezetet. Nálad akkor ezek szerint, hogy éppen melyik csapatot nem szereted, az évente változik, vagy 2 évente?
Hát valamilyen szinten igen. Tehát, hogy nincs ilyen hosszú távú nem szeretemség.
De Dani, most ha az a kérdés, hogy melyik csapatot szereted a legkevésbé?
Hát azokat a csapatokat, amelyek több éven keresztül rosszul menedzselik a csapatukat, vagy a franchise-ukat.
Tehát akkor mindig éppen a rossz csapatokat nem szereted? Mert nálam ez nem egy válasz.
Ez még nem is igaz, hogy rossz csapatokat, mert
okay, akkor a rosszul menedzsel csapatokat, de hogy az alapvetően nem egy válasz, nem a kérdésre, hogy az éppen aktuálisan nem jól menedzselt csapatokat. Tehát az nem egy rábökök egy csapatra, hanem ez egy halmaz, ami nálam...
Igen, és most rábökök a csapatokra, mert ráböktem a csoporton belül a Washingtonra, meg a Giantsra, most ráböktem a Texansra az AFC-ben, és egyébként ez mondjuk nem ide kapcsolódik, de mondjuk a Patriotsot én egyébként Bill Belichick személyisége miatt nem szeretem annyira, ha már ez kb. Egy olyan, ami
de miért egyébként Belichick jól menedzseli a csapatot ezért?
Igen, azért mondtam, ez egy olyan csapat, amelyiknél van egy ilyen érzésem is, vagy negatív érzésem, mert Belichicknek a személyiségét nem szeretem, hogy kezeli a médiát, meg hogy kifelé mutat egy dolgot, és általában nem ilyen a személyiséget, hogy amit kifelé mutat magáról, azt én nagyon nem szeretem. NFC-ben nem mondtam még senkit mi.
Igen.
Hát nehezebb volt egyébként. De mondtam már kettőt végül is, mert Giants-t meg a Washington-t is.
Na ne bújjál ki megint ez
hát
alól.
Egyébként a saját csoportból mond kettő, de nem mondj egy másikat szerintem is.
Utáltasd meg magad te is.
Most az utóbbi évben a Seahawksnak nem szeretem a menedzselését. Carrollnak a nem tudom, csapatépítési, vagy ilyesmi filozófiáit most nem szeretem. De egyébként meg Russell Wilsont imádom, meg DK Metcalfet imádom, de hogy emiatt annyira nem szimpatizálok a Seahawks-szal.
Holnapi Blick címlap, Katonatoni utálja az időseket.
Egyébként furcsa, amit Chester mond, mert egyébként az, hogy a szurkolók mennyire meg tudják utáltatni, szerintem valakikkel a nem saját szurkolói csapatát, ez szerintem egy nagyjából igaz dolog, hogyha valaki sok időt tölt a kommentmező olvasásával, mert tudnak olyan elragadtatott szubjektív vélemények születni, amik így úristen csak fogja a fejét az ember, és hajlamosok olyankor a szurkolók bele is kötni olyan dolgokba, ami amúgy valószínűleg hülyeség, és ez miatt van egy pár, kettő csapat, vagy szurkolói csapat, aki ráragasztja a saját csapatára is ezt. Egyébként nem a Patriotsok is így voltak, tehát nem csak a siker miatt nem szerettük őket, hanem a szurkolói táboruk mentalitása miatt sem.
Igen, csak ugye itt mindig az a nehéz, hogy itt ráfújjuk az egész szurkolói társaságra, hogy akkor itt van most itt pár gyökér abból a szurkolói csoportból, és közben van egy csomó jó arc is egyébként, és most ez mindegyikre igaz.
Ez valamennyire aztán igaz egyébként. Ugyanakkor én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor ezek a hangadók a saját csoportuk, a saját berkeiken belül is osszák az észt, és soha nem kapnak egy-egy úgymond hozzászólási pofont a saját szurkolóiktól, hogy kicsit azért lehetne talán korrektebb vagy szubjektívebb módon észrevenni a dolgokat, és szerintem ez már viszont a kollektív közösségnek a hibája, hogy ilyenkor azokat a tagokat úgymond nem kell nyilván kiutálni, vagy ilyesmi, csak egy kicsit szólni neki, hogy nem feltétlenül van igaza ebben meg abban a kérdésben.
Ehhez én még csak magam részt ennyit tennék hozzá. Egyrészt én egy borzasztó, frusztrált, komplexusos és kövér ember vagyok, tehát ez nem segíti meg ezt az ítélőképességemet. Tehát én ezt vállalom, hogy nem vagyok egy egyszerű eset. Másrészt meg nem fejtettem, mit akartam még. Ja igen, hogy mondtad, hogy a szurkolók...
Csak el akartad mondani ezt magadról.
Igen. Ha eddig nem tudott volna ki, gyerekek. Szóval a másik az, hogy nem feltétlen egy teljes szurkoló bázisra mondom rá, mint hogy azt mondom, hogy a szurkolók miatt utálom, akkor én konkrétan azokra a szurkolókra, akik az én, nem azt mondja, a lelkembe belegázoltak, csak akik nekem kivívták azt az undort, amit én érzek irántuk, és emiatt a csapatuk iránt. De ez szigorúan csak arra a maréknyi kisebbségre vonatkozik, nem egy kontingensre.
De egyébként én azért nem venném magamra azoknak a szurkolók nevében, akik nem viszik túlzásba ezt az úgymond jelenséget, amiről most beszélünk, mert hogyha például most valaki azt mondja, vannak olyan Broncos szurkolók, akik hisznek Lockban, vagy voltak, tehát nem tudom, hogy még vannak-e most is, de felőlem lehetnek, de ha azt mondja ezek után bárki, hogy oda néz a hülye Broncos szurkoló, még mindig hisz Lockban, akkor én azt egyáltalán nem veszem magamra, mert én tudom jól, hogy én nem hiszek benne, és attól még, hogy van olyan Broncos... Micsoda?
És ha azt mondják, hogy az összes Broncos szurkoló imádja Lockett, és azt hiszi, hogy ő a legjobb irányító a ligában.
Akkor sem veszem magamra, mert tudom, hogy csak a jelenséget kezelik, hogy oké, most volt egy-két hülye, hangos hülye, aki ezt mondta, de attól én tudom magamra, hogy én soha nem mondtam, úgyhogy hiába jelentik azt, hogy az összes Broncos szurkoló, ez nem igaz, mert én nem mondtam. Most lehet, hogy ez egy másik túlzott reakció annak a részéről, ettől még nem kell magunkra venni szerintem azokat a dolgokat, amik nem igazak ránk olyankor.
Az a baj, hogy Patrik ilyen helyzetben magára csak a Mahomes-os parókáját veszi. Így persze, hogy nem vesz fel ilyeneket.
Milyen munkát vállalnátok legszívesebben egy NFL franchise-nál?
Cheerleader scout.
Ilyen van.
Csinálok, ha ezen múlva. Vagy, nem tudom, kajakóstoló. Leellenőrzöm a büfé termékeit. Ilyeneket nagyon szívesen elvállalok, természetesen horror pénzekért.
De most komolyan, hogy ha bármilyen munkát kapod egy NFL franchise-nál, akkor te erre böknél rá?
Hát miért ne?
Hát meg kevesebb a fizetés, gondolom.
De azt mondom, hogy horror fizetésért. Tehát fizessék meg a szolgálatot.
Ja jó, de hát az egy nem valós szkenárió. Én itt most úgy voltam vele...
De az nagyon valós, hogy én kapok egy NFL csapatnál állást.
Jó, de hogyha már így szólt a kérdés, tehát én itt abban gondolkoztam, hogy árérték és egészségarányban mi az, ami megérné nekem. Tehát én például azért, tehát hiába mondanám azt, hogy lennék, nem tudom, elkapó, én félteném az egészségemet, tehát én nem játékos munkát vállalnék, úgymond.
Én nem is úgy értelmeztem egyébként, hogy ez játékosra vonatkozik, hanem mint alkalmazott. Jó, valamilyen szerintem a játékos is alkalmazott, csak én ilyen backroom staff és ilyenekre asszociáltam.
Én is inkább arra egyébként, de például lennék harmadik számirányító, első számirányító fizetésért, hogyha Manchester ezt mondta.
De jó, persze.
Egy franchise tag alatt játszó, harmadik számú irányító.
Persze, long snapper első számú irányító fizetésért, nem? Vagy valami long ilyesmi. Long snapper
az nem jó, hát azért na, neked az egész fal.
Hát jó, de hogyha meg egyszer van egy olyan packet, hogy megsérül mind a két első, vagy előtted lévő irányító, jó, akkor meg
akkor
még
akkor igazolnak ilyen. Valakit elém a szabadulópiacról.
Igen.
De jó, de ennek akkor, van felelőssége.
Akkor a valós szenáriók közül mit választanátok ti?
Én amúgy először a general managerre gondoltam, mert az egyébként tehát így a feladott köreket, meg ilyesmiket, azokat így szeretem, amiket csinálnak, csak egyrészt rohadt sok meló, másrészt túlságosan rivalda fényben az ember, és rengeteg negatív kritikát kap, bármit is csinál, és amit egy bizonyos mennyiség felett én nagyon nehezen viselnék el, úgyhogy ezt így kilőttem, és inkább lennék egy ilyen cap guru, vagy a director of player personnel, mert az tök menő, hogy egyébként ott játékosokat figyelsz és scoutolsz, és nem kell mondjuk, tehát nem kell college scoutnak lenned, mert ott ugye mész jobbra-balra, és konkrétan nem lehet szóval családot egész évben, és nem vagy akkor így van a fényben, hogy egyébként te kapja minden kritikát, és igazából rosszat nem annyira tudsz csinálni a public szemében.
Én hasonlóan gondolkodtam, egyébként én is a general managert írtam be először, aztán rájöttem, hogy azért az túl nagy felelősség meg munka, úgyhogy valamilyen scout szerepkörbe helyezkednék el.
Szerintem a scoutnak nagyon rossz az éves stílusra, a scoutoknak azért nem akarnak.
Ez mondjuk jogos, ebben nem gondoltam bele.
Én se kapnak annyit egyébként, tehát az egy szar munka összességében. Hát most relatíve, tehát hogy most nyilván vannak annál sokkal rosszabb munkák a világon, csak... NFL csapat szinten szerintem az egy nehezebb életvitelt kíván meg.
Én tulajdonos lennék.
Az jó.
Akkor
az nincsen
senki a fejem fölött, igen, sok pénzem van, mert valószínűleg csak úgy lehetne egy NFL csapatom.
De mindig egyre több pénzem lesz, ezt megnyerzi ezt a kört.
Pedig a cheerleader scout is egy erős versenyző volt.
Azzal is
egyébként a cheerleader scout horror fizetését, vagy a tulaj, ott már nagyobb a verseny.
Hát tulajként te scoutolhatnád valójában a cheerleadereket, szóval kettő együtt jár.
Szerintetek melyik csapatra férne el a leginkább egy költözés, és hol látnátok szívesen NFL a franchise-t az USA-ban, illetve hogyha valamelyik franchise Londonba költözne, kinek örülnétek leginkább?
Chester, kezdjét nyugodtam.
Én akkor először a londoni franchise-osra reagálok, mert én nem szeretnék londoni franchise-t, azért, mert szerintem kivitelezhetetlen, és elrontaná az egész
NFL-nek a menetrendjét, meg mindenét. Én meg azért annyira önző nem akarok lenni, hogy csak emiatt, hogy én láthassak Londonba meccseket, nem mint hogyha felülnék repülőre egyébként, hogy csak hogy azért láthassak meccseket, azért valakit ide paterolnék, hogy legyen egy londoni franchise, én ezt nem szeretném. Hogy Amerikán belül ki hova költözik, az én megmondom őszintén, annyira nem érdekel. Tehát engem itt a budapesti kis lakásomba vaj mi kevésbé érdekel, hogy most a Green Bay Packers holnaptól nem tudom, izé lesz Salt Lake City Packers. Tehát engem olyan szinte hidegen hagy, hogy most melyik városi, mert nyilván nem a kultúránk része, vagy nem tudom, mi erre a jó szó, tehát hogy nem azzal nőttünk fel, mert azt meg tudom érteni, hogyha valaki gyerekkora óta Oakland szurkoló, és neki most elvitték onnan a csapatát, azt meg tudom érteni. De most az, hogy hova pakolgatják a csapatok, az engem minden Magyarországon nem igazán érdekel.
Én az első kérdésre kezdeném, akkor én a Bengals költöztetném el azért, mert nagyon úgy érzem, hogy ráférne arra a klubra már egy vérfrissítés, és most, hogy megvan a franchise irányítójuk, lehet, hogy egy költözés, még úgy kimozdítanám őket a szürke zónából, úgymond.
Nézzük, én inkább eladnám az egész csapatot, most így belevágok, de hogy...
Jó, lehet, de ha még ott nem tartunk, akkor megpróbálnék egy költözéssel, vagy egy költöztetéssel, hogy hát ha az kicsit gatyába rázza az egészet. És néztem itt az USA-n belül, hogy hol van. Én olyan spotot akartam keresni, amerre nincsen nagyon NFL csapat, mert a keleti part az nagyon-nagyon sűrű, a déli is. Nyugaton ugye nyilván ott Seattle környékén csak a Hawks van, de végül, és ezt furcsa, hogy pont Salt Lake City-t említettem meg, Salt Lake City Packers, de én Salt Lake City-t néztem ki, mert a közelben semmi nincs, viszonylag nagyobb város, ott talán vonzana be közönséget is, úgyhogy én oda tenném át a Bengalst. Ja, és londoni franchise pedig hasonlóan nem szeretnék Chesterhez.
Gondolkodtam itt, hogy hol van rossz stadionhelyzet, meg ilyesmik, de hogy igazából még a városon belül is lehet ezen javítani, és akkor meg az a kérdés, hogy melyik városnál rosszul ehhez, azt meg fogalma sincsen. Meg hát most elég sok költözés volt, szóval aki nagyon kellett, az most elköltözött az utóbbi pár évben. Szerintem most azért nincs annyira a közeljövőben terítéken igazából. Ez a Bengals költözés egyébként nem már rossz ötlet. De azt szerintem inkább az egész csapat.
De ha el kéne költöztetned valakit, akkor kit költöztetnél?
Nem tudom, a Chargersnek valami jó, új helyet, ahol egyedül lehet a városban.
Most de, mentek el. Ők most költöztek.
Nem jártak jól. Nem
hát az így van.
Úgyhogy nem tudom, Carolina-t lehet ott, vagy semmi, ami, vagy nem olyan nagy hely, vagy nem is tudom.
Hát, hogyha meg ilyen szempontból nézzük, akkor nyilván Green Bay az, ami szóba jött, nem is, egy 100 000-es kisvárosba.
Há, jó, de ott maga a tradíciója van az egésznek,
persze, hogy pont a tradíció, azt megértem, csak érted, most egy Lambeau Field-en az életben nem lesz Super Bowl sose, mert hát nem bírna befogadni annyi embert az a kisváros, ha ilyen szempontból nézzük. Nem költöztetném el, csak hogyha tényleg azt nézzük, hogy milyen a stadion helyzet, vagy az infrastruktúra, akkor egyetemen ott van a legkisebb ebből a szempontból.
Jó. Londonban úgy, én szívesen látnék egy londoni csapatot, csak hogy megnézzük, hogy ez hogy működik egy szezonon keresztül, vagy éveken
nézd
keresztül.
Nézd az Arzenát, aztán annyi.
Hát, jó. Következő kérdés. Szerintetek van-e reális esély, és igen, mekkora, hogy az elkövetkezendő 10 évben NFL meccset látunk akár Magyarországon, akár máshol Közép-Kelet-Európában?
Én nem gondolnám, hogy Magyarországon vagy Kelet-Európában, tehát most, hogy talán itt nagyobb nyugat-európai városok egyre népszerűbbek lesznek, és lehet, hogy egyre több meccs lesz ott, de szerintem, hogy ide Budapestre jöjjön, attól azért nagyon-nagyon messze vagyunk.
Én nem vagyok ennyire borulátó ebből a tekintetben. Most, hogyha 10 évet adtak meg a kérdésben, én 10 évben belül simán látom azt, hogy akár itt a Puskás arénában legyen egy amerikai futballmeccs. Már csak azért is, mert Budapest az egyre vonzóbb turisztikailag. Tehát lassan már ott tartunk, hogy ilyen Párizs és Amsterdam és Londonhoz lehet hasonlítani, mint turisztikai szempont. Szóval emiatt én reálisnak látom azt, hogy akár Budapesten is rendeznek egy meccset. Az tény, hogy ha jól emlékszem, azt nyilatkozták, most nem tudom, hogy ki, nem vagyok jártas így a közéletbe, de hogy 5 éven belül akarnak egy NFL meccset a Puskásba, az 5 évet azt nem látom, de a 10 évet simán. hogy ennél keletebbre mennek-e, abban már azért kételkedek, de mindenképp egy valamilyen nagy európai városnak a stadionját nézném ki, és hogyha ugye emlegetik London mellett Münchent, Párizsban nem tudom milyen az amerikai foci kultúra, de talán az európai, amerikai futball szempontjából Németország az, amilyen mondhatjuk úgy, hogy tenyészbikája az európai-amerikai futballnak. Úgyhogy emiatt gondolom azt, hogy Münchenben tuti lesz, és ugye ezt már meg is erősítették, hogy lesz. Hogy
Németországban.
Vagy Németországban, bocsánat, igen, igazad van. De hogy ott Berlinben, Münchenben, Frankfurtban, azt nem tudom, de szerintem lesz Budapesten meccs 10 éven belül.
Hosszú idő a 10 év, úgyhogy kizárni nem zárnám ki, de szerintem azért inkább 20. Valami lőném be ezt jobban, vagy valószínűbbnek. Azért még most elkezdenek Németországban nyitni, az minimum, szerintem meg egy 5 év, mire onnan elkezdenek tovább gondolkodni, és akkor meg lehet előbb Spanyolország is, vagy nem tudom, meg Kína, Mexikó, Japán, mit tudom én, aztán...
Igazából én ahhoz is hozzátenném, tehát hogy hozzáfűzném, hogy ugye az is kéne, hogy mondjuk ne átszállással lehessen ide jutni. Tehát ez szerintem
az... Van közvetlen most már amúgy.
Ehhez nem értek, látod, de hogyha van,
akkor... Keleti partról van, meg közvetlen Pestre.
Ugye London az azért jó, mert hogy onnan mindenhonnan megy járat kb. Az Egyesült Államokból, de Budapest nem tudom, hogy van-e közvetlen, de hogyha van, akkor pláne sima.
Keleti partról már van. Szőt, azt hiszem, a Lotnek meg a British Airways-nek is van már, vagy volt, vagy most nem tudom,
van,
most a koronavírus alatt,
de mi volt. Több destinációból is, igen.
Most nem tudom, a koronavírus alatt mi volt, de amúgy volt British, meg Lot is, azt tudom. Az európai foci klubok által nemrég megalkotott Superliga valamennyire az európai és az amerikai liga modell keveréke. Szerintetek tudna működni egy amerikai franchise liga Európában labdarúgásban, tehát nincs kieső, van salary cap, stb., vagy egy európai liga modell az NFL-ben, késéses rendszer, átigazolási piac, salary cap nélkül, stb.
Hát ez így nagyon fura kérdés. Én a második részre reagálnék először, hogy én teljesen meg vagyok elégedve ez az amerikai rendszerrel az NFL-ben, úgyhogy én ahhoz nem nyúlnék. Tény és való, hogy lehet, hogy nagyobb mozgástere lenne mondjuk játékosoknak esetleg, vagy nem lenne az, hogy valaki tényleg 2-3 év után eltűnik. Azért labdarúgásban azért látjuk azt, hogy még a legnagyobb bukták is találnak maguknak csapatot, mert ugye Európa szerte rengeteg csapat van, míg az NFL-ben 32 lehetőséged van, vagy 32 lehetőség közül választhatsz. Ebből a szempontból bizonyára jobb lenne. Valamennyire lehet, hogy kicsit felrázná ezt a tankolás vizet, az, hogyha tényleg, hogyha valaki utolsó lesz, akkor az kiesik, akár a ligából, akár kevesebb pénzhez jut, vagy valami, de mondom, hogy az NFL-be nem nyúlnék ehhez, szerintem ez tök jó ki van találva, úgyhogy ehhez nem nyúlnék. Az, hogy az NFL rendszere átültethető-e a labdarúgásban, az már egy más kérdés. Most akárkinek lehet negatív véleményedre a Superligáról, azért csak így lehet ezt megoldani. Tehát ezt be kell látni, hogyha valaki amerikai rendszert akar a labdarúgásba, akkor azt egy zárt ligában tudja csak megoldani. Ahova meg nyilván nem a felcsút fog menni, meg az Ajax, hanem azok a csapatok, akiknek temérdek pénzük van, és temérdek bevételt hoznak. Úgyhogy ebből a szempontból viszont látva azt, hogy milyen reakciókat váltott ki ez a Superliga, így kételkedek abba, hogy ez valaha át lesz hozva Európába.
Dani?
Az NFL-ben is sem változtatnék, vagy nem vinnék be az európai rendszert, szerintem az butaság lenne. Én ezt a Superligát egyébként tökre támogattam volna, látszik, hogy sokan nem, és valószínűleg azok van, hogy többségben akik nem. De nekem tetszene egy ilyen rendszer Európában, ami az NFL-hez hasonlítható, de egyébként ugye még az alapszakos szakdogám kapcsolódott valahogy ehhez, és ott kérdezték meg a védésnél ezt, hogy itthon ezt, vagy ezt Európában lehetne, és itt egyébként elég az volt a válaszom, hogy nem. Úgyhogy ezt nagyjából tartom most is.
Én hasonló véleményen vagyok egyébként, mint Dani, és tök furcsa, hogy annól, amikor felvetették ezt a szuperligát, akkor mindenhol ezt a hatalmas ellenkezést láttam, és ezek szerint akkor mi voltunk halkabbak, akik megnézték volna talán, hogy mi alakul ki ebből, és persze látom minden hátrányát, meg igazságtalannak tartottam valamennyire a rendszert, ugyanakkor lehet, hogy mi nézők például jobban jöttünk volna ki belőle, és hosszú távon egy igazságosabb és kiegyenlítettebb dolog is alakulhatott volna ki belőle, még akkor is, hogyha itt az elején ténylegesen, akik kiszorultak volna ebből, azok pénzben, meg népszerűségben is talán a jelenleginél is rosszabbul jártak volna, viszont ilyen 5-10 éves horizonton már lehet, hogy jobb lett volna a helyzet, hogyha minden olyan dolgot talán beépítenénk, ami az NFL-ben is van, salary cap, meg szigorúbb megkötések, stb. Úgyhogy sajnálom, hogy nem történt ez meg, és az a baj, hogy nagyon nem is látom, hogy ennek lesz tártalaja itthon. Vagy hát itt Európában, bocsánat.
Károly kérdése következik. Szezon előtti latolgatásként nevezetek meg 5 csapatot, amelyek meglátástok szerint a leginkább erősödtek, illetve a leginkább gyengültek. Gondolom utóbbi a nehezebb, hiszen minden csapat feltett szándék, hogy erősítsen a kereten, de akkor kiknek sikerült ez legkevésbé. Szerintem így menjünk körben, és akkor mondjuk, nem tudom, 2-2-t, és amit, hogy egyesével menjünk körbe-körbe, és akkor összesen lesz 6-6, és akkor nem kell mindenkinek 5-öt mondania. Patrik, akkor kezdhetjük veled.
Ez jó, hogy velem kezdjük, mert 5-öt írtam fel, és pont elmondanánk, hogy akkor egyre kevesebben menem, de akkor én azt mondom, hogy a Broncos és a Chargers erősödött a legtöbbet. Én mondjam a leggyengébbet, vagy akik
a legtöbbet? Ne, maradjunk itt.
Jó.
Szemét vagy, Patrik.
Igen, a két legnyilvánvalóbbat lőttem le, tehát nálam ők erősítettek a legtöbbet ilyen nagyon egyértelmű marginnal.
Nekem egyébként tetszik az, amit a Vikings csinált. Nem, lehet, hogy nem ők erősödtek a legjobban, de nekem egyébként az ő tevékenységük az tetszett. És akkor mondjak még egyet, aki nagyon erősödött. Legyen akkor a Cardinals. De az is igazából névre. Amíg Kingsbury ott van, addig én nem várok sok mindent.
Hát, nem tudom, egyik legjobb BSZ-ebb, hogy a Péter ott milyen sokat erősödött. Yep. És hát írtam az ötömből egyet ültetek el eddig.
Micsoda? Nem írtad a Browns Chargers 2-s egyikét sem?
Ja, Browns mondtam, a Broncost értettem. Akkor sem, akkor Browns mondtam. Browns. Akkor 2-t. Browns Chargers ott a 2.
Browns Chargers Patriots nálam is ott van, nálam van még 2, mert Chester egyiket se lőtt el az enyémek
közül. Én két New Yorkit írtam még te melléjük.
Giants olyan sokat erősödött szerinted?
Hát, Galladay, Adoree Jackson visszahozták Leonard Williams-t. Azért az 3 nagyobb igazolás, hogyha most Leonard Williams-t is annak nézzük.
Végülis. Egyébként én felírtam a Broncost is most, hogyha nem tekintjük attól, hogy Lock maradt az irányító, attól még a keret maga az elég komplet lett. Tehát például a secondary az nagyon-nagyon be lett foltozva, igazából távozó nem volt olyan fontos, úgyhogy ide lehet sorolni a Broncost is. Illetve én a Rams-t azért írtam, mert a Stafford Goff csere az hatalmas lendítés lett. Tehát igaz, hogy azon kívül nem fejlődtek szinte semmit, sőt sokan távoztak, akik... vagy olyan emberek voltak, akik fontosak lehetnek, ellenben az, hogy egy elég minőségi irányító érkezett hozzájuk, az nálam beletartozik a legnagyobb erősülések közé.
Akkor menjünk a gyengült per nem erősödött listára. Chester, akkor ott kezdeni, vagy gondolkodsz, amíg Patrik mond 2-t?
Akarom, mert akkor lelövöm azt a 2-t, aki nagyon obvious, a Texans és a Steelers. Úgyhogy szerintem ebben nem igazán lehet belekötni.
Yep. Mind a 2 ott volt a listámon nekem. Uh-huh. Mondjad, Dani, és akkor maradok utoljára most. Mondjad csak is 2-t.
Hát akkor mondom, a Saints meg a Falcons mondjuk, mint a két salary cap miatt lehetetlen helyzetben lévő csapatot.
Ja, az öt nevemből négyet le is lőttetek, úgyhogy én egyébként még a Lions-t írtam, mert elengedték Staffordot, és semmit nem erősödtek, úgyhogy szerintem ők is ide sorolhatók, még hogyha annyira nem is tekintettük őket, tavaly se erősnek. Úgyhogy nálam ez az ötös volt, amit elhangzott, és akkor nem tudok még egyet mondani, de nyilván, ha ránéznék, akkor aki mondjuk még nem erősödött, olyan biztos, hogy van.
Én felírtam a Colts-ot, meg a Titans-t egyébként.
A Titans-t én ezt fölírtam, és eszembe jutott Julio, és akkor utána nálam az már nem fér bele.
Igen, csak ugye John Smith-t elvesztették, meg Corey Davis-t elvesztették, helyettük jött Julio. Túloldalon ugye a cornerback-et teljesen sort kicserélték, nem méretem, hogy ott erősödtek volna, és akkor jött Bud Dupree, aki hát nem tudom, mennyit fog dobni, tehát azt szerintem ez is egy... Nem lépett annyit előre a Titans, mint kellett volna, vagy mint gondolják talán, vagy nem is tudom. Jó, Gábor kérdései következnek. Van egy hosszabb a Titan posztról, ami számára megfogadhatlan. Minden csapat szeretne magának egy új Gronkowski-t, kitölt vagy Kelsey-t, gondolom ehhez viszonyítva monitorozzák a prospekteket a draft előtt. Mégis ugye Gronk a 42. választás volt, kitől 5. kör, Kelsey 63. választás, de mondhatná, hogy a Darren Waller-t is. Tudja, egy csomó embert kiválasztottak az elmúlt években Titan-ként, mindenki más bust lett, és miért nem tudják a Titan-eket kiválasztani az elején a csapatok, és ezt vajon nem lehet jól megvizsgálni előre? Mi gondoltok erről a kérdéskörről, Patrik, mondjuk kezdjük veled?
Nagyon-nagyon jó kérdés, és nehéz is. Igazából szerintem egy olyan poszt, ami eléggé behatárolhatatlan, mert ugye a látványos része az elkapás dolog, és akik az egyetemen ebben kimagaslóak, azok majd most meglátjuk kitől, hogy mennyire cáfol erre rá, de ő azért egy teljes mértékben kivétel. Vagy pici, igen, bocsánat. De hogy... olyan összetett a Titan-ek dolga, még hogyha innen kívülről nem is tűnök nehéznek, hogy egyszerre legyen jó blokkolásban, viszont legyen egy kimondott a jó célpont is, ami az egyetemen így nagyon nem tud megvalósulni, mert nem annyira komplexek a játékosok. Tehát aki kimagaslik elkapásokban, az valószínűleg semmit nem fog tudni hozzátenni blokkolásban, aki pedig blokkoló, az pedig nem hiába jó blokkoló, mert az egyetemen, hogyha már egy kicsit is jó lenne elkapó képességed vannak, akkor azok közt a védelmek között azért tudnál villogni. És így szerintem később törnek elő úgymond olyan tight end erények, amik nagyját tehetnek játékosokat, mint Kelsey, Kittle, vagy Ertz, vagy nem tudom, akik most már benn vannak a ligában, és jobbak, és ezért is van olyan kevés belőlük, mert szerintem elég limitált az olyan játékosok köre, aki ezen a poszton helyezkedik el, és meg is vannak benne azok az érzékek, meg azok a skillek, amik kellenek ehhez a poszthoz. Úgyhogy NCAA-ben például a Titan poszt az, ami hát a leginkább úgymond hiányolja a top tehetségeket, tehát ott igazából soha nincs ott, most pici ebből a szempontból is kivétel volt, de hogy úgy nagyon ritka, hogy azt tudjuk mondani az NCAA-ben, hogy egy Titan poszton egy ilyen top klasszis van, miközben elkapók, futók, meg irányítók hemzsegnek, mert az offenzek meg lubickolnak.
Ezt erre hozzáfűzni való?
Hajjaj! van bőven. Akkor kezdeném Ádámtól és Évától. Tehát én hiszek abban, hogy azért az NFL draft a tehetségtelen játékosok nem jelentkeznek, tehát még a hetedik körösök is valószínűleg tehetségek, nyilván nem olyanok, mint az első körösök, de mondhatjuk úgy, hogy jó alapanyagok. Az már egy másik kérdés, hogy ebből mit hoznak ki az NFL csapatok, és a képzésen múlik igazából szerintem minden, meg hogy ki milyen rendszert futtat, és abba hogy akarja használni az adott játékost. Mert például a Ravensbe egy Nick Boyle nem hiába kapta már meg a második szerződését is, mert oda blokkolni kell, ő meg abban jó. És ebből a szempontból ő egy baromi hasznos tight end abba a csapatba. De hogyha nem is a tight endekre gondolunk, ugye Juszcsek a legmegosztóbb téma ebből a szempontból, aki torony magasan a legjobban fizetett fullback, de hogyha a Fortnite rendszere megköveteli azt, hogy egy ilyen szintű fullbacket alkalmazzon, akkor ezt meg kell fizetni, de zárójel akkor bezárva. Az a baj, olyan szempontból se lehet általánosítani, vagy egy bevett receptet találni, hogy mi legyen a fontos. Vagy ha csak kitőre gondolunk, hogy egy blokkoló tight end lett, aki egy hihetetlen jó elkapó is lett. Nem tudom, hogy ez már alapból az ő skillsetjei közé tartozott az egyetemen, vagy a 49ers-ben tanították meg így, vagy ott jöttek rá, hogy hú, basszus, ez a gyerek, ez egy nagyon jó elkapó is lehetne. Nem tudom, ez hogy jött. De azt sem lehet mondani, hogy akkor mindenképp egy blokkoló tight-endet választ, és tanítsd meg elkapni, mert ugye ott van akkor például Waller esete, aki wide receiverként került a profik közé, csak egyszerűen olyan felépítése volt, hogy azt mondták, hogy figyú, tehát inkább legyél tight-end. És ugye ő ezt használja ki, azt, hogy ő wide receiver képzést kapott, annak is jelentkezett a drafton, és ezt használja ki a pályán a védőkkel szemben, meg a fizikumát. És egyre inkább kezdem azt mondani, hogy tényleg ez a fizikum a kérdés, mert hogy Gronk, Kelsey, ők sem top Titan tehetségként jöttek, csak egyszerűen olyan jól tudták használni az edzők, meg ők is a fizikai fölényüket a védőkkel szemben, hogy arra nem volt ellenszer. De most, hogyha végigpörgetem a fejembe a Titan-eket, azért egyik Titan sem 160 centis és 50 kiló, tehát a fizikum az mindenkinek megvan, szóval azért mondom, hogy bevált recept ebben nincsen. Én, hogyha valahol meg kéne fogni, akkor mindenképp a képzésnél fognám meg, ami viszont a profi edzőknek a felelőssége, hogy kiből lesz jó Titan, és kiből nem.
Jó, sok mindent elmondhatok, és nagy részt egyet is értek. Én talán arra fókuszáltam itt a legjobban, mert azt gondolom itt a legfontosabbnak, hogy az egyetemen azért elég más rendszerek vannak, mint a profik között, és nyilván valamilyen szinten azért hasonulnak egymáshoz, vagy közelednek inkább egymáshoz, és inkább az NFL kezd közelíteni a college-hoz, de ugye ott több elkapót használnak, tehát alapból is kevesebb a tight end, ahogy Patrick mondta. Másrészt, hogyha van is tight end, akkor azért legtöbb esetben nem ugyanazok a feladatkörei, mint amire az NFL fogják használni. Tehát jóval le van szűkítve mondjuk az egyetemen a feladatköre, és hogyha azt gondolt, hogy jó, majd a másik feladatkörében is jó lehet, de akkor azt nem tudják belőle kihozni a profik között, mert az egyetemen ilyet nem próbált például, vagy nem használták erre, és kiderült, hogy ebben nem is jó. Például ezért is megbukhatnak, ugye ezért nehezebb átállniuk, nehéz fejlődniük, meg ezt nehéz meglátni is a játékos megfigyelőknek, hogy ki tud miben fejlődni, ki tud jobban előrelépni ilyen dolgokban. Ha nincs tovább hozzáfűzni valakkor a következő kérdés, kicsit kapcsolódik. A védelem tight-endje-e a linebacker? Sokszor mondjátok, hogy a védelem talán legkevésbé értékes pozíciója a linebacker, mégis minden évben kiválasztanak egy jó párat a csapatok az első körben, miközben nem túl sok igazán jó linebacker tudnék felsorolni. Ha ennyire értéktelen a poszt, akkor miért ölnek bele magas pikkeket?
Nagyon kapcsolódik ugye a Titanhez, ugye itt is szerintem arról van szó, hogy az egyetemi rendszerek nagyon-nagyon mások, mint ami a profiknál van, és a profiknál sokkal jobban ki lehet pécézni a linebackereket, mert nem olyan feladatkört láttak el az egyetemen, mint a profiknál kell majd, vagy nem annyira összetett volt a dolguk, és itt tudnám felhozni azt, amit viszont a Chester mondott, hogy az edző feladata lenne az, vagy hát az is, hogy fölkészítse őket erre a munkás, ezért van az, hogy nagyon sok elsőkörös linebacker néz ki básznak az első évében, aztán lehet, hogy már nem is lesznek olyan rosszak később. Nyilván ez is egy olyan poszt, ami egy kicsit igen, tehát én is leszoktam írni, hogy az egyik legértéktelenebb poszt, de úgy van igazából, hogy a felső szinten lévők azok nagyon-nagyon értékesek, viszont utána meg hatalmas szakadék van, tehát mondjuk a top 5-10 linebacker után már nagyon kevésbé értékesek azok a játékosok ott vannak, mert kicsi a különbség a rosszul teljesítőkhöz képest. Tehát szerintem ez így igaz a linebackerekre, hogy nem értékes a poszt, hogy akik top linebackerek, azok nagyon-nagyon értékes játékosok, csak kevesen vannak, akik ezen a szinten tudják játszani ezt a játékot.
Chester?
Mondjad csak, mindig nem az utoljára, úgyhogy jó, van. Most akkor én.
Nekem itt az a, nem tudom, meglátásom, hogy a linebacker poszt a legnehezebb a mai NFL-ben, vagy annak van a legnehezebb dolga, mert tényleg, ahogy a Patrik is mondta, kipécézi őket, mert ott vannak a projection játékok, az RPO-k, amik őket akarják átverni, és igazából lehetetlen helyzetbe hozni, és ez nyilván sikerül is, hiszen úgy vannak ezek kitalálva, és arra a kérdés, hogy mégis miért tölnek magas pikkeket a linebackerekbe, hát már a csapatok elhiszik, hogy bizonyos játékosokról, hogy majd megoldják ezt a problémát, mert tényleg, ahogy Patrik mondta, is mondtad, a top line megkerek azok rohadt jók és rohadt értékesek, és hogy valaki tud egy ilyet találni, az nagyon nagy verseny előnybe tud kerülni, csak jó eséllyel ezt nem fogod megtalálni, vagy jobb eséllyel ezt nem fogod megtalálni. Az meg a másik, hogy a posztértéket azért még mindig elég sok general manager vagy franchise nem veszi úgy igazán figyelembe, főleg egy régi módiba közül, mint ahogy kellene, vagy mint ahogy sokan ezt megteszik. És ezért vannak például a magas linebacker húzások is, mert azért idén is hát valamilyen szinten fogtuk a fejünket több ilyennél is.
Az a baj, hogy én igazából ennél a posztnál hoznám azt, hogy óriási szakadék van az NCAA és az NFL szintek között, mert teljesen más felépítésű játékosokkal találkozik egy college linebacker, mint egy NFL linebacker, hogyha mondjuk csak az újoncokra tekintünk. Tehát most, hogyha arra gondolok, hogy ráveszenek egy Wallert vagy egy Kelsey-t egy linebacker, hogy akkor őriz fiam, hát nyilván nem fogja tudni őrizni. Ez az egyik része a dolognak, és igazából itt is az van, hogy mint a cornerbackeknél, hogy nem tud igazából meghatározni, hogy mi legyen a fontos a linebackerben. Persze, legyen egy Bobby Wagner, vagy egy Kikli. Én ezt értem, csak ilyenből találsz 10 évente egyet maximum. Ha szerencsédön, akkor kettőt. Tehát nem tudsz így általánosítani most. Igazából azt mondanám, hogy lehet, hogy egy linebackernek tényleg azt nézik, hogy legyen minél jobban tudjon szerelni. Mert valamilyen szinten mégis ez a fő dolga egy linebackernek, az más kérdés, hogy lehet, hogy a passzjátékban meg olyan vakon van, hogy szerelheti ő a tight endet, miután elkapta a labdát róla, ment vele még 10 yardot, aztán utána meg levitte a földre. Tök jó, leszerelte. Fantasyba 2 pont. De ettől még a pályán az elég nagy veszteség. Én nem érzem magam olyan tudás szinten, hogy én örök igazságot tudjak tenni abból, hogy mi kell a jó linebackerhez. Én igazából azt nem értem, hogy miért kell ilyen ebből a szempontból első köröket erre beáldozni. Mert akkor érted, inkább válasszál a második-harmadik körbe kettőt, vagy valamit. Mert hogy itt tényleg az a lényeg, hogy a sokból egy talán beválik. Ebből a szempontból én szintén értem a Cowboys, csak ugye ők is temérdek pénzt és draft picket öltek ebbe a posztba, és nem biztos, hogy mondjuk egy negyedik körös Jabril Cox sokkal rosszabb játékos lesz, mint az első körös Parsons. Szóval a másik rákfeném az meg Devin White, aki kétségtelen egy tehetséges linebacker volt prospektként, de arra, amire a Bucks használja, hogy blitzeljen, tehát ergo neki egy jó atlétának kell lennie, azért nem kellett volna egy top 5-ös picket beáldozni erre a posztra szerintem.
Utolsó kérdése Gábornak, az pedig az, hogy idén volt egy jó pár irányító hiányos csapat, és szerintem jövőre se lesz ez sokkal kevesebb. Lehet-e tudni valamit a jövő évi QB klasszról? Azért te, mint több NCAA-t néző, kezdjük veled.
Igen, nagyon izgalmas lesz, szerintem már most elmondhatjuk a jövő évi klassz is. Van kettő kiemelkedő játékos, amit már a mostani nagyon early mockok is előre jósolnak, és már ugye tavaly is jó teljesítettek, Spencer Rattler, illetve Sam Howell, mind a kettők, más-más, teljesen más-más típusú játékosok szerintem, de mind a kettőjük szerintem ott lesz a hát első vagy második választás, ha csak nagyon el nem rontják, illetve Rattler nagyon nagy Heisman esélyes is, úgyhogy ők kettőn kimagaslanak. Ezen kívül ugye Kedon Slovist lehetne mondani, aki viszont hát az utóbbi időben a csapatával eléggé botladozott, úgyhogy nem tudom, hogy az ő önbizalma, illetve a játéka mennyire lesz rendben ahhoz, hogy akár elsőkörös irányító legyen, nyilván itt nagyon sok minden alakulhat egy év alatt is. Azt érdemes leszögezni, hogy ilyen Trevor Lawrence szintű tehetség hírből sincsen, tehát azt elmondtuk Lawrence-ról, hogy Luck óta a legnagyobb tehetség, és most akár Rattler, akár Howell a közelében nincsenek ennek, tehát mind a ketten inkább ilyen oké, tök szép dolgokat mutatnak, de azért nem feltétlenül annyira biztos választások, mint mondjuk itt egy Lawrence volt. Nyilván lehetnek ilyen Cinderella sztorik is, mint mondjuk Zach Wilson vagy Joe Burrow, ezeket nem látjuk előre. És hát van kettő olyan irányító is nálam, akik ilyen nagyon wildcardok és tök jók is lehetnek. Lehet, hogy pont ők lesznek ezek a sztorik, akik így futnak egy nagyon jó évet, és akkor bejönnek így a top 5-be. Malik Willis a Liberty irányítója, illetve Desmond Ridder a Cincinnati, ugye mind a ketten nem Group 5 csapatokból vannak, nem is a Power 5-ből, úgyhogy ők már tényleg ilyen nagyon longshotok, de én erre az öt irányítóra figyelnék a legjobban, és ezen belül is Rattler, illetve Howell azok, akik szerintem bizonyosan top 5 pikkek lehetnek, vagy 10.
Melyik a North Carolina-s irányító?
Howell, Sam Howell, ő azt nem mondtam
el, igen. Az egyben úgy néz ki, mint Trubisky, baszki. De nézzél rá a gyerekre, ez Trubisky. Így küllemre meg ilyenek. Játszani nem láttam. Ránézek, mondom, hogy Trubisky visszament az egyetemre, vagy mi történt.
Borzasztó. Ugye ő is North Carolina volt. Tehát...
Hol láttad egyébként őt?
Hát szembe jöttek érted Twitteren meg ilyenek képek, és így néztem, mondom, ez úgy néz ki, mint Trubisky, és ugye, ahogy Dani is mondja, ugyanarra az egyetemről jönnek. Azért mondom, hogy mi flashback képet látok, vagy mi ez? Aztán lehet, hogy tényleg Trubiskyról volt egy kép még 2016-ban, simán lehet, amilyen vakegér vagyok, simán lehet, hogy egy ilyet láttam.
Hát azért más a fizimiskájuk szerintem.
Ja, egyébként Rattler ilyen abszolút futkározós dual street QB lehet Howellnek, meg hatalmas karja van, tehát neki meg ilyen nagyon hosszú bombákat tud elereszteni, tehát tényleg teljesen más játékosok, de mind a ketten nagyon-nagyon jók, már nagyon ők az elsőleges Heisman esélyesek, ugye Rattler az Oklahomának az irányítója, akár mondjuk a nem tudom, elődöntőbe, döntőbe jutásra is esélyesek jövőre.
Ahogy itt olvasgattam, egyébként Rattlert írták leginkább egy per egy esélyesnek, és a többieknél nagyobb kérdőek voltak talán, de hosszú a szezon, meg messze van még.
Hát, hogy... annyi, hogy ugye neki van a legjobb csapata is messze innen, úgyhogy persze, de abszolút, tehát én is úgy gondolnám, hogy akár tehetségből is, meg nyilván ugye a Rattler féle kubékat jobban szeretik, mint a Packard kubékat, és ugye a többiek inkább ebbe a kategóriába sorolható.
Willis nem annyira.
Mármint úgy értem, hogy a
igen, tudom.
Hogy a Slovis, Howell, Rattler, akik viszonylag nagyobb suliból jönnek, és jók is az a három közül, inkább Rattler a leginkább dual treat.
Igen. Utolsó három kérdésünk következik, ez Staten Island-től. Az első egy hosszabb egy kicsit. Mi a véleményetek a második éves exkluzív franchise tag intézményéről? A franchise taget általában azért osztják ki, hogy annak, akinek csak egy kiemelkedő éve vagy rövidebb periódusa volt, de ugyanakkor látható benne a potenciál, még egy évet bizonyítson, mielőtt hosszú távú szerződést kap. De miért van lehetőség egy csapatnak az adott játékosra kétszer egymás után exkluzív taget rakni? Nem igazságtalan eljárás az olyan játékosokkal szemben, akik bizonyítottak, remek tévést tettek le az asztalra, csak a klubjuk nem tud velük megegyezni egy hosszú távú szerződésről. Az exkluzív tag kiosztása tulajdonképpen ellehetetleníti a játékost, mivel nem tárgyalt más csapatokkal, akik adott esetben több évre is szerződtetnék, ehelyett a játékos köteles két szezont is úgy lejátszani, hogy egy komolyabb sérülés esetén őt semmi nem védi. Véleményem szerint el kellene törölni a második éves exkluzív franchise taget, és csupán nem exkluzív és transition taget szabadna engedélyezni. Huff. Egyetértek. Tehát, hogy gyorsan válaszom az, hogy egyetértek, és nem is értem, hogy az NFL PA miért nem küzdött ez ellen az új kollektív szerződés összerakásakor?
Én megmondom, hogy a kérdés feléről lemaradtam, mert kerestem Hoverről egy Trubiskyre imitáló képet, beraktam nektek. Hát szerintem ezzel full úgy néz ki. Már nem azért.
Majd kommented be a posztalá is. Amúgy csak annyi, hogy a második éves franchise, exkluzív franchise tagról mi a véleményed, hogy túl nagy hatalmat ad a csapatoknak, játékosnak, meg nem.
De miért pont a második éves? Sokan már az első... Sokan már arra is azt mondják, hogy ez izé hülyeség, meg hogy tényleg ez kizsákmány olyan játékos, vagy nem tudom. Én egyébként... Az a baj, hogy néha ide is és oda is hajlok, mert néha játékos szempontból tudok érvelni, vagy akarok érvelni egy-egy dolog kapcsán. Ha mondjuk a Watson esetre gondolok, hogy ha ő cserét kérne, és el akarna menni a Texansból egy évvel azután, hogy aláírta azt a horror szerződést, akkor meg nem tudok egyszerűen a játékos oldalára állni, hanem akkor inkább az organizáció oldalára állok. Hogy ez a franchise tag, vagy a második franchise tag esetében ez mi lenne, nem tudom, igazából hogyha egy irányítót nézünk, azért elég sok garantált pénzt kap azzal, ami neki nem biztos, hogy rossz. Tehát, hogy egy Cousins megkérdezze, szerintem ő teljesen jól el volt az, hogy kapott két franchise taget, és egy full garantált szerződést a Vikings-tól. Tehát ebből a szempontból ő jól járt.
A másik meg az, hogy tényleg, hogyha az ilyen Watsonhoz hasonló esetek vannak, akkor nem biztos, hogy olyan rosszul jár a játékos, meg kapna mondjuk egy második éves franchise taget, jó sok garantált lóvéval, de hogyha ő úgy látja, hogy ez a csapat ez nem megy, vagy nincs tovább, akkor elmegy. Nyilván ez abból a szempontból rossz, hogy a kérdés is említette, hogy ha az első év után kiderül ez, akkor nem tud elmenni, mert akkor ráraknak egy második franchise taget. Ebből a szempontból valamelyest tényleg a játékos oldalán lehet állni, de szerintem maga az intézmény az nem feltétlen a játékos ellen van, tud jól is kisülni, de kétségtelen, hogy több lehet benne a negatív visszhang.
Hoppa, több mint hozzáfűzni valód? Akkor megyünk a következő kérdésre. Mi a véleményetek az onside kick helyett adott esetben választható egyszeri 4. és 15 próbálkozásról? Nem gondoljátok-e, hogy ennek a lehetőségnek a megadása sokkal igazságosabb a hátrányban lévő csapat számára, mivel ekkor lehetőségük meg egy adott play-t felrajzolni, amely vagy sikerül, vagy nem, míg az onside kick sikeressége 90%-ban pusztán a jó szerencsén múlik.
Én nagyon adom, tehát annak idején is támogattam. Én az onside kicket nem szeretem, mert nagyon-nagyon lutri az egész, és kevésbé múlik rajta. Szerintem nagyon a szerencsém, meg kicsi százalék esélyed is van. Én szívesen változtatnék ezen a szabályon.
Chester?
Én is egyébként, mert tényleg látom, oké, nyilván izgalmas pillanat egy onside kick, de hát elenyésző százalékba sikerül megszerezni a labdát az elvégző csapatnak. Jó, persze vannak olyan sztorik, mint a Bostic féle, de van olyan is, amikor ugye McAfee-nek volt az a elhíresült kezdőrugása, sőt azt hiszem aztán a második félidőnek volt a kezdőrugása, ahol nem elrúgta a picsába, hanem oda maga elé gulította, és ráfeküdt, és akkor cél lett a labda. Tehát ilyen szempontból tudna, csak nyilván erre nem készülnek, azért sikerülhetett. Szóval ebben a szempontból is a szabályváltoztatás mellett döntenék.
Mondjuk az már régen volt, és azóta meg még nehezebb azon szerkik egyébként. De én is támogatnám ezt, mert ugye az az ellenérv, meg értem azt az ellenérvet, hogy azért hátrányból ne lehessen olyan egyszerűen felállni, és stb. Nyilván legyen egy nehéz dolog, de azért 4. és 15 az nem egy egyszerű próbálkozás, ellenben ez legalább látványos lenne, mert az onside kick az egyáltalán nem az, és amúgy ami vicces elgondolás, azt hiszem Jimmy Kemsky vetette fel, és nagyon megtetszett még annó, hogy ha az lenne a jelenlegi szabály, hogy a 4. és 15-öt kell megoldani, és ha valaki bedobná, hogy az onside kick intézménye legyen helyette, akkor mennyire gyorsan röhögnék szerintetek ki?
Igen, ez jogos. Valóban. Meg érted most, hogyha azt veszük, hogy a 4. és 15, hát most, ha ugyanonnan kéne elvégezni, mint az onside kicket, akkor most, hogyha nem sikerül, akkor ugyanonnan jönne az ellenfél, mint az félre sikerült onside kick esetén. És hogy te is
mondod, azért... Szerint még hátrébről is kéne elvégezni, tehát a saját 20-asnál azt hiszem.
Hát igen, tehát hogy azért van benne rizikó, hát most nyilván lehet amellett is érvenni, hogy ne legyen olyan könnyű visszajönni, de azért, hogyha a nézhetőséget és ezt a semlegességet nézem, akkor nyilván én is azt szeretném, hogy minél szorosabb legyen a meccs, amit mondjuk ez a szabályváltoztatás elősegíteni, és az onside kick meg nem.
Utolsó kérdésünk következik a maratonra nyúlt adásunkban. Ti adnátok-e az idei holtszezonban hosszú távú szerződést Baker Mayfieldnek, és ha igen, akkor milyen konstrukcióval?
Semmiképp.
Én sem.
Én is megvárnám a jövő évet, de hogyha az a kérdés, hogy adnék-e neki, vagy elengedném, akkor viszont egyértelműen inkább adnék neki. Ti ezzel hogy vagytok?
Franchise tag.
Nagyon nehéz kérdés. Hát én megpróbálnék adni neki, viszont nyilván, hogy ha nagyon nagy összeget kér, most az, hogy nincsenek előttem a fizetések, és most így nem tudok hirtelen példát mondani, de...
40 millió.
Annyit nem adnék neki. Tehát akkor inkább franchise tag. Annyit biztos, hogy nem. De még a 35 körülinél elgondolkoznék, de lehet, hogy még annyit se adnék.
Ugye 36 az most a negyedik legjobban fizetett irányító.
Mennyi? 30?
35 az a negyedik legjobban
fizetett irányító. Akkor annyit se adnék neki.
De valószínűleg az most már ugye kevett.
Persze tudom, hogy az inflálódik nagyon könnyen, de... Nem, szerintem, hát mondom, a 35-nél gondolkoznék el, de inkább nem.
De akkor megkeresel újat? És...
Hát nem, franchise tag.
Hát de nem kéne újat kérni, még két évig érvényes szerződése van. Miért akarnék neki most adni? Azért tudom, hogy Mayfieldnek jó volt a szezon második fele, de számomra egyáltalán nem győzött meg arról, hogy egy hosszú távon jó irányító. Ergo, tök fölösleges megfizetni. Most még két évig érvényes a szerződése, ugye az ötödik éves opciónak hála, két év alatt azért el lehet dönteni, és akkor lehet, hogy még franchise tag sem kell, hanem akkor tényleg kiérdemli azt, hogy ő kapjon egy hosszú távú szerződést nagy pénzért. De most semmiképp se. Hát ott van Vence és Goffnak a példája, nem adunk három év után egy szerződés olyan játékosnak, akiben nem bízom. Egy Mahomesnak oké, odaadod, vagy egy Watsonnak.
Jó, de ott van egy csomó másik példa, ahol meg túl későn adták, és rosszabbul járt a csapat, tehát most lehet, hogy...
De mi az, hogy rosszabbul jár a csapat?
Hát, hogy egy spór az évi 8 milliót például most.
De most, egy franchise irányító, az nem a pénz kérdése. Tehát most, hogy gondolom Prescottra gondolsz, és a Cowboysra.
Többek közt, igen.
De most érted, most a Cowboysnak most annyira tök mindegy, hogy most 40 milliót fizet Prescottért, vagy nem tudom, 35-öt, vagy 30-at. Nekik az a lényeg, hogy legyen Prescott, aki egy franchise irányító. Most az, hogy ő 8 millióval többért vagy kevesebbért, az engem ebből a szempontból őszintén megmondom, nem érdekel, vagy nem érdekelne, hogyha az én csapatom lenne az érintett.
Oké, nyilván, hogyha egyébként adnánk, akkor nyilván minél kevesebb pénzzel, minél kevesebb garantáltal, mielőbbi kivágási lehetőséggel, tehát az most nehéz erre konkrétan válaszolni, úgyhogy nem tudjuk az igényeket, de hát egyébként nagyon valószínű, hogy ez a 36 és 40 millió között fog keresni.
Akár de nagyon jó főnök lenne így, hogy minél kevesebb garantáltal.
Hát nyilván, hát most...
Kapsz egy fél éves szerződést, ez szevasz.
Nyilván nem, de hát most... úgy kell belemenni, hogy az igényekhez megfelelően minél kevesebbet. Tehát valószínűleg 35 alatt nagyon jó esélye nem fogja ezt megúszni a Browns, mert abban meg nem megy bele Baker is az ügynöke. Talán ennek mi lesz a vége, az meg egy érdekes kérdés. De egyébként most ugye vannak olyan hangok, hogy még idén kaphat új szerződést. Én annyira nem vagyok ellene egyébként ennek. Én is, ha az a kérdés, hogy most megvárnám, bárnék én még egy évet, vagy nem, akkor inkább várnék, de az a kérdés, hogy hogy adok-e most, vagy akkor Baker azt mondja, hogy ha most nem adok, akkor jövőre biztos, hogy elmegy, vagy akkor franchise után biztos elmegy, akkor meg lehet inkább megadnám neki most.
És akkor 40 milliót?
Hát 37-et mondjuk.
És hogyha azt nem írja alá?
Hát azt már aláírja talán. Hát de most tökre, akkor megadnám a 40-et is egyébként, tehát most de a választásom már nagyon nincsen, tehát akkor megint 10 évre elbasztom a csapatot, hogyha nem adok neki most szerződést, valószínűleg.
Hát jó, de én konkrétan sem Lamar Jacksonnak, sem Josh Allennek nem adnék még most szerződést, akik közül az egyik az MVP lett, a másik meg MVP közeli formát hozott le. Mind a ketten jobban játszottak, mint Mayfield. Tehát, hogyha nekik sem adnék, pont emiatt, hogy egyszerűen 3 év alapján én még nem tudom róluk eldönteni, hogy akarom-e velük hosszú távon, vagy nem, akkor egy Mayfieldről pláne nem fogom ezt 3 év után eldönteni.
Ez is vállalható. Nyilván, tehát, hogy most az vannak, én is inkább várnék egy évet, mint nem, de meg az a kérdés, hogy tényleg vagy igen, vagy off az egész, akkor inkább. Adnék be, szerintem egyébként én most sokat várok Mayfieldtől is, meg a Browns-tól is. Aztán meglátjuk, hogy mennyire esek pofára ezzel kapcsolatban. Na, vége. Tért a kérdez fellek adásunk. Jó kis kérdések voltak, szerintem meg tök jó témákat boncolgattunk, úgyhogy köszönjük szépen a kérdéseiteket. Júliusban is jelentkezünk majd egy ilyen adással, ha nem felejtem el úgy, mint májusban, és reméljük ez most nem lesz így, de ha így lenne, akkor emlékeztessetek. Úgyhogy mindenkinek jó nyaralást ebben a 82 fokban, valahogy vészeljétek át, legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Szevasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.